aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Napi újság 40. évfolyamában járunk, a 2010. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában, a szerkesztő Horváth Szilárd. Mindig számíthatunk rá, de azért nem barát. Mit jelent az etika a mesterséges intelligencia világában? 80 év kutatás, 15 év rekonstrukció, új életre kelhet a Diósgyőri vár. A hírek után a támogatás nem elég, az emberi oldal is fontos. Generációváltás nélkül nincs mezőgazdaság. És egy sodró erejű közjogi dokumentum, ami 250 éve irányadó a nyugati világban, a függetlenségi nyilatkozat születésnapjára készül az Egyesült Államok. Segít a tanulásban, elmagyarázza az orvosi leletet, de ha kell, pszichológus is. A mesterséges intelligencia ugyan nem ember, de a társas és a bizalmi kapcsolatokban is egyre magabiztosabban helyettesít bennünket. A jelenség komoly figyelmeztetés. Ott, ahol nagyobb odafigyelés vagy több empátia kellene, az algoritmus esetenként már jobban teljesít. Azt azonban jó tudni, hogy a mesterséges intelligencia nem csak tényeket, de véleményeket is közvetít. Tévedhet, értékrendet, világképet tükröz, ami épp úgy befolyásol, mintha egy politikust vagy egy véleményvezért hallgatnánk. Az igazság keresése ezzel együtt a mesterséges intelligencia világában is kulcskérdés. Az Anthropic nevű amerikai cég például Claude nevű fejlesztése, már az fejlesztésének már alkotmánya is van. Ám hogy ez még távolról sem tökéletes, azt az is jelzi, hogy Claude egy kifejezetten erre irányuló tesztelés során megpróbálta megzsarolni a kikapcsolására készülő mérnököket. Mit jelent az etika a mesterséges intelligencia világában? Kérdezte az első magyar modell, az Obila megalkotóját, Orosz Pétert, Kobolák Attila.
Hogyan érik el az emberek a mesterséges intelligenciáját?
Az oldal egy egyszerű böngésző megnyitásával meglátogatható, ez az obila.hu.
És most, hogy begépelte, meg is jelent az oldal. Miért pont Obila lett a neve, mit jelent ez? Ezen kívül alcímként oda van írva alá, az igazság hasznos. Mit jelent ez az igazság? Hogyan definiálhatjuk?
Az Obila, mint név, saját intuícióból fakadt. Amikor létrehoztam a terméket egyfajta ilyen letisztultsági vízióval, akkor megjelent előttem egy olívabogyó vagy egy oliva ág, és az onnantól kezdve így számomra hozzá kapcsolódott a termékhez, és az Obila és az oliva valahogy egy ilyen szójátékként kapcsolódva egymáshoz, így maradt meg a neve. Ugye ezt mondhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia az nem csak egy könyvtár, hanem kommunikál velünk, úgy is tűnik, hogy véleménye van, és nagyon sok olyan gondolatot ad nekünk, vagy úgy válaszol nekünk, ami mintha egyfajta világlátást is feltételezne. Az Obila megalkotásával az volt a célom, hogy minél inkább egy ideológiamentes, torzításmentes, és tényleg a valóság logikájára alapozó terméket alkossak meg. Magyarul, hogy az igazságot tudjam célozni, és ez igaz logikai értelemben, és igaz értékrendi értelemben számomra.
És hogyan lehet ezt megalkotni, mi ennek a folyamata, mikor kezdett el ezzel foglalkozni?
Ugye mesterséges intelligenciának személyes, illetve szakmai felhasználásával már több éve foglalkozom. A mai technológiai környezetben az elmondható, hogy a legfejlettebb, legintelligensebb mesterséges intelligencia modellek, azok a legnagyobb cégeknek a termékei. Ugye arra nincsen gyakorlatilag lehetőség anyagi és technológiai okok miatt, hogy az ember házon belül a semmiből lefejleszten egy teljes intelligenciát. Arra viszont lehetőség van, hogy a már meglévő és a nagy cégek által legyártott modelleket úgy befolyásoljuk, vagy olyan technikai környezetet rakjunk köréjük, ami nagyon hatékonyan segíti őket abban, hogy egyfajta logikusabb működést tudjanak eredményezni, vagy kevésbé például a készítőknek a saját, akár szélsőséges értékrendje jelenjen meg bennük, hanem egy hétköznapi hétköznapibb, józanabb világlátás. Én már sok éve használok mesterséges intelligenciát, és az volt a tapasztalatom ez alatt, hogy az én egyébként konzervatív és alapvetően keresztény alapokon álló értékrendemmel gyakran nem egyező válaszok érkeznek. Az Obila, mint általános intelligencia termék, bizonyos felhasználó esetekben mondhatjuk, hogy pont ugyanolyan válaszokat fogadni, amikor például azt kérdezem tőle, hogy egészséges-e a futás, egészséges életmódnak mik a feltételei, akkor többnyire ugyanolyan választ fogadni, mint egy ChatGPT. A különbségek akkor kezdenek jönni, éles különbségek akár, amikor világnézeti, politikai, vagy akár az értékrendhez kapcsolódó személyes kérdések vannak érintve, és itt pedig már millió példát fel tudnék sorolni, nemzetállami és birodalmi gondolkodás, a szuverenitási kérdések, akár migrációs kérdések, és rengeteg olyan aktuálisan, mondhatjuk, hogy forró téma van, amikben egy konzervatív világlátás és egy progresszív világlátás jelentősen különbözni fog.
A megtalálható AI-ok egyik legnagyobb problémája az a halucináció és a téves információkból való következtetés. Emiatt ugye hamis információkat fog nekünk átadni. Ezt ön ki tudta védeni? Hogyan lehet erre felkészülni, megoldani?
Így van, a halucináció az a mai mesterséges intelligencia rendszereknek az egyik legkomolyabb problémája. Ugye itt arról a problémáról van szó, a rendszer az alapvetően a legvalószínűbb választ szeretné adni. És mi a legvalószínűbb? Ami az ő rendelkezésre álló információ alapján a legvalószínűbbnek tűnik. Matematikailag ez történik ezekben a rendszerekben. És amikor egy rendszernek nem a megfelelő információk állnak rendelkezésére, vagy nem a megfelelő információk állnak hangsúlyosan rendelkezésére, akkor ennek eredménye lehet az is, hogy hibás információt fognak adni, és az is, hogy nem vesz észre olyan összefüggéseket a valóságban, okokozati összefüggéseket, amik eredményeként jó válaszokat lehetne adni. Egyrészt szerkezetileg nem lehet teljesen kivédeni, viszont nagy mértékben lehet segíteni, hogy egy mesterséges intelligencia rendszer az úgymond halucinációmentes legyen. Ezt az Obilában, ebben a mesterséges intelligencia rendszerben kettő különböző mechanizmussal érjük el. Az egyik mechanizmus az gyakorlatilag egy ilyen erős korlát, amivel azt mondjuk, hogy amennyiben olyan információt kérdez a felhasználó, ami frissebb annál, mint ameddig ennek a mesterséges intelligencia modellnek a saját adatbázisa elér, akkor kötelező például internetes keresést végeznie. A halucinációk kivédésének ez az egyik legfontosabb módja. A mesterséges intelligencia maga megtalálja azokat a területeket, ahol neki nincsen pontos információja. A halucinációknak a másik nagyon fontos kategóriája, amikor az információ meglenne, de azok nincsenek úgy berendezve számára, hogy jó következtetéseket vonhasson le. És az ilyen típusú halucinációk kivédésének a legjobb módja pedig az, hogy a mesterséges intelligenciának rendelkezésére bocsátjuk azokat a logikai keretrendszereket, vagy akár alapértékrendet, ami alapján ott a beszélgetésben ő már egy logikusabb, következetesebb választ tud adni, és ami számomra kifejezetten érdekes, egy ilyen mesterséges intelligencia terméknek valahogy az értékrendi lehorgonyzása, amikor egy mesterséges intelligenciát a megfelelő eszközökkel arra kezdünk segíteni, hogy logikusabb legyen. Ami szerint, hogy jobban figyelembe vegye a dolgoknak a következményét, cselekedeteknek a következményét, vagy hogy egy rendszer legyen ez egy politikai rendszer, milyen elemekből áll, mi a rendszer célja, még minek mi lesz a következménye, akkor egy ilyen logikailag következetesebb rendszer automatikusan elkezd konzervatív szemléletet képviselni, sőt azt is mondhatom, hogy egyfajta keresztény szemléletet képviselni, ami számomra egy megdöbbentő tapasztalat volt. Az értékrendi hangolásnak talán a másik fontos része, hogy vannak olyan alapigasságok, amiket keresztényként és konzervatívként leírhatunk, tehát nem csak a száraz logika az, ami minket keresztényként és konzervatívként egy adott világlátásra segít, hanem hiszünk abban, hogy az értékeknek van rendje. Egy ilyen AI fejlesztésében, egy ilyen mesterséges intelligencia fejlesztésében erre is figyeltem. Az az érték hierarchia, ami számunkra, konzervatívok számára és keresztények számára fontos, az csak a legalapabb hierarchikus szinten megjelenjen az AI-nak, a mesterséges intelligenciának kontextusában. Számomra az is nagyon fontos, hogy bár nekem és sok konzervatív embernek a világlátásában nem veszély az, hogy egy ChatGPT miatt meg fog változni a bioetikai álláspontunk. Viszont ezek az eszközök fiatalok kezébe is kerülnek. És számomra itt van egy nagyon fontos pont, hogyha lehetőség van rá, hogy az emberek által általánosan használt mesterséges intelligencia eszközök, azok fontos erkölcsi kérdésekben is a józan, emberi és konzervatív értékeket képviseljék, már pedig erre lehetőség van, akkor ilyen eszközökkel lehet ezt segíteni és elérni, mint például az Obila.
3 hónapja használhatja bárki az Obilát, aki rákeres. Mit tartogat a jövő?
Az Obilát, mint terméket szeretném megtartani ebben az egyszerűségben, ahogy most van, hogy egy olyan mesterséges intelligencia segítő legyen, ami a hétköznapi feladatokban információ szerzésben, vagy akár egy kérdésnek az átgondolásában tud segíteni, és ebben a termékben ezért a funkció bővítés, azt gondolom, hogy csak zaj lenne.
Már rég betöltött a mesterséges intelligenciája, még mi beszélgettünk. Egy fehér háttéren található egy kereső, és az alatt ki lehet választani, hogy specifikusan mire keressen. Van webes keresés, időjárás, memória, képgenerálás, mélykutatás és YouTube tartalom feldolgozására alkalmas opció is van, és van itt egy mikrofonjelzés is. Mi történik akkor, ha rányom? Kérdezhet a rendszertől szóban?
Így van, az Obilában lehetőség van arra, hogy az ember hangutasítással mondja el, amit szeretne, és az Obila is képes hangban válaszolni.
Kérdezzünk tőle valamit.
Milyen híreket találsz a Puskás stadionban lezajlott BL mérkőzés kapcsán?
Már ki is írta a választ.
Így van, az Obilában kiválasztható az automatikus felolvasás funkció, ekkor nem is kell rányomnunk a gombra, hanem amint megérkezik a válasz a rendszertől, felolvassa nekünk, de arra is lehetőség van, hogy mi magunk nyomjunk rá a kis hangszóró ikonra, és akkor elkezdi felolvasni a rendszer a választ.
Május 30-án szombaton a Puskás arénában rendezték a 2026-os UEFA bajnokok ligája döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal mérkőzött meg. A legfontosabb hírek a mérkőzéssel kapcsolatban: döntő résztvevői, a Paris Saint-Germain és az Arsenal játszotta a döntőt. A PSG a címvédő volt. Helyszín, ez volt az első alkalom, hogy Budapest, illetve a Puskás aréna adott otthont a bajnokok ligája döntőjének. A stadion kapacitása körülbelül 65-67 ezer néző.
Orosz Pétert, az Obila fejlesztőjét, Kobolák Attila kérdezte. Évtizednyi kutatás, 15 év rekonstrukció, hamarosan új életre kelhet a Diósgyőri vár. Az erősséget Anonymus említi először. Az 1200-as évek elején már egy létező földvár volt itt, ám ezt a tatárok elpusztították, s ennek a helyén épült a kővár, Diósgyőr, a királynők vára, ami Nagy Lajos korában már messze földön híres volt. Itt volt az akkori Európa legnagyobb lovagterme. A török hódoltság azonban véget vetett az aranykornak. A jellegzetes négy tornyú erődítmény pusztulásnak indult, köveinek egy részét elhorták, ám a 2013-ban indult rekonstrukciós program keretében már gyakorlatilag újjáépítették Diósgyőrt. A felújítást komoly kritikák is érték, a hasznosítási tervektől a hitelességig. Rostás László tervező, korábbi miskolci főépítés szerint viszont hamarosan teljes szépségében tündökölhet a diósgyőri vár. Bétó Terika beszélgetése.
A Diósgyőri vár felújítása, hála jó Istennek, jelen pillanatban már abszolút a befejezésénél tart, ami azt jelenti, hogy egy-két hónapon belül teljes régi pompájába tud tündökölni a vár.
Milyen munkálatok vannak még hátra?
Gyakorlatilag a közművek bekötése, rákötése, az majd a mostani közbeszerzési eljárásnak a végével fog megérkezni.
Ugye ön tervezte a vár felújítását, milyen szakmai elvek vezérelték?
Diósgyőri vár felújításának a tervezése az elég messzire megy vissza. Alapjában véve nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy az 1870-es években fogalmazódik meg először. Tehát gyakorlatilag 150 éve, és ezt nagyon szépen elindítják, hiszen akkor a város a várral úgy foglalkozik, hogy teljesen szétszedi darabjaira, ebből épülnek a Minorita templomnak bizonyos elemei, ebből épül annak idején egész Diósgyőr, a Zsolcai híd, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a diósgyőri várat szétszedik darabokra. Az akkori régészek úgy döntenek, hogy ezt meg kell védeni. És a megvédés során határozzák meg azt, hogy amit csak lehet, előszednek, és majd utána ennek alapján megálmodják, hogy vissza kellene építeni. Az első ilyen rekonstrukciós elképzelés Télo Ottónak került papírra vetésre. Gyakorlatilag nagyon sokan álomnak gondolják, hogy Télo Ottó volt az, aki a magyar műemlékvédelemnek az egyik legkomolyabb alakja volt, és hát természetesen az akkori régészeti anyagok alapján kezdett el ő ilyen helyszíneket csinálni, térrekonstrukciókat. Majd utána jön a háború, a második világháború, leáll a feladat, és majd a 60-as években szintén megtörténik ennek a továbbépítése. Na most azért fontos ez, mert ha az ember az elődök munkáját nem veszi figyelembe, akkor nem tudja meghatározni a célt. A cél pedig az, hogy egy olyan visszaépítés, egy olyan kiépítésre teszik mindig a hangsúlyt, akár építészek, akár művészettörténészek, ami azt jelenti, hogy helyre kell állítani azt a régi ősi törvényt, és ez az igazi jogalapja, amit Szent László fogalmazott meg annak idején két artikuluszba, két rendeletbe. Az egyik arról szólt, 11. században vagyunk, az egyik ilyen törvény az, hogy amennyiben elpusztították a várat, akkor azt kötelező a királynak visszaépíteni, ha pedig az ősisége miatt pusztult el, akkor azt meg a püspöknek kell visszaépíteni.
Mikor kezdődött most a várnak a felújítása?
A mostani program 2006-2008-ban indult el, egy tervpályázat került kiírásra, fel kell újítani, kezdeni kell vele valamit, mert az állapota már kezdett életveszélyessé válni. Tehát
ez még 2006-ban?
Ez 2006.
Tehát 20 évvel ezelőtt már.
Hogyne.
Igen.
Hogyne. Elindult ez a folyamat, de le is állt.
Miért?
Pályázatot adtak be, és azt hiszem, hogy a pályázat valamiért nem nyert, majd utána ezt próbálták megújítani, és végül is 2009 és 10 környékén, úgy emlékszem rá, akkor volt esély arra, hogy egy uniós pályázattal be lehet indítani, csak akkor össze volt turisztikai pályázattal, és akkor össze volt kötve a lilaföredi támfal megerősítéssel és egyébben. És 2010-ben akkor leültünk először, hogy mi az, ami nagyon fontos, és amit meg kellene csinálni.
Akkor volt rá pénz?
Volt.
Volt. A pénz az most is rendelkezésre áll, tehát megvan.
Természetesen.
Na most hogyan lehet egy középkori várat úgy megújítani, hogy történelmileg hiteles maradjon?
Nekünk nagyon könnyű dolgunk volt. Mint ahogy említettem, körülbelül 150 éve folyik a várnak a többi, kevésbé folyamatosan a tudományos feldolgozása. És a tudományos feldolgozás az azt jelenti, hogy egészen a szikláig, hiszen ez a Diósgyőri vár egy sziklára épült, kiemelkedik a völgyből, gyakorlatilag egész a szikláig föltárásra került, ezt még Ceglédi Ilona a 60-as években fejezte be, és nekünk ezért volt nagyon könnyű dolgunk, hiszen mindent ő végigvitt, ő mikor kiásta a dolgokat, akkor ezeket rögzítette is.
Ön megkapta a projektet, hogy tervezze újra a Diósgyőri várat. Milyen munkálatok előzték meg az ön részéről ezt a vártervezést? Vagy mennyire volt ez nagy munka?
Újra tervezés alatt értsük azt igazából, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nem arról szólt a történet, hogy ezt én terveztem. Én semmi mást nem csináltam, mint építészként. A meglévő elemeket megnéztem, és mint egy legót kirakva, a megfelelő térrekonstrukciót hoztam létre, hoztam vissza. Bátran és nyugodtan kimerem jelenteni, és ezt egyértelműleg ki lehet és ki is kell jelenteni, hogy az, ami ma épül, az mind tömegében, mind térstruktúrájában olyan, mint amilyen első Lajostól második Lajosig.
Tehát magyarul, eredeti.
Így van. Na most ez olyannyira igaz, hogy ezt kérdezték művészettörténész régész barátaim, akik kijöttek megnézni a helyszínre, hogy és hogy tudott te ezt igazolni. In situ, tehát eredeti helyzetében, például képzelje el a tetőtérnek, a tetőnek a vonalát, eredeti helyzetében megtalálhatóak azok a befalazott fa csonkok, amely az 1673-as leégésnél, tető mikor leégett, ott maradtak bent a falba, a kötőgerendának a csonkjai. Vagy ugyanúgy megtalálhatók a kváderkövekbe a szarufáknak a nyomai, amibe belefeküdt. És ennek alapján ez egyszerű geometria, gondolom vagy nem gondolom, alapján nagyon pontosan, hitelesen igazolható.
Konzultált-e valakivel, valakikkel, vagy ez teljesen az ön munkája?
Hát természetesen konzultáltam, hisz több mint 100 szakember dolgozott együtt. És ami ide tartozik, és ez nagyon fontos, ugye, Erről sajnos nem szólnak az újságcikkek, amik megjelennek, több mint 2 évig tartott ennek az engedélyezési eljárása. Ami azt jelentette, hogy itt az ICOMOS, tehát aki ma Magyarországon úgymond a nemzetközi műemlékvédelemért is felelős, ő képviselői ott voltak az egyeztetéseken, és ők is jóvá hagyták. Tehát ez volt az egyik legszigorúbb egyik feltétel. De ezen kívül ott volt a turisztikai társulástól kezdve a művészettörténészeken át a szakma összes képviselő. elője. Tehát annyit tudni kell ilyenkor, mikor egy építész dolgozik, az építész, mint vezető tervező, össze kell fogja az összes szakágat.
Voltak problémák, vagy minden az ön elképzelései szerint alakultak?
Problémák az építésben, a tervezésben nem nagyon jelentkeztek. Rendelkezésre állt minden. Olyan dolgok, mint mondjuk a meglévő tornyok. A meglévő tornyok azért nagyon fontosak, mert úgy működtek, mint egy génbank. Tehát most gondoljunk bele, a mai tudomány, az archeogenetika, nagyon pontosan megmondja egy adott emberről, hogy honnan jött, kik voltak az ősei, visszamenőleg több ezer évre. Például a Kárpát-medencében találtak egy csontvázat, és annak a testvérét megtalálták mondjuk Észak-Olaszországba, vagy egy korábbi időszakban megtalálták Ázsiába. Ma már a tudomány nem kérdőjelezi meg ezt. Na most ugyanígy viselkedik a Diósgyőri vár esetében a torony. Minden egyes szintnek hozzácsatlakozó szárny szintjének a lenyomatát tartalmazza az indítását, a válindítását, illetve az íveknek a sugarát. És ezekből centiméter pontosan vissza lehet állítani a teljes térbeli rekonstrukciót.
Tervezőként milyen érzés, hogy egy ilyen jelentős történelmi emléknek a megújításán dolgozhat? Az ön nevéhez egyébként Miskolcon több épület kötődik, tehát azért Rostás László nevét mindenki ismeri. Azért a vár az mégis egy különlegesebb építmény.
Én ezt a munkát szolgálatnak tekintem. A magam nevét nem is igazán szeretem ezzel kapcsolatban oda tenni, hiszen nekünk volt annak idején egy eskünk, és ez az eskü akkor volt, amikor az egyetem kapuján beléptünk. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akiket az egyetemi polgári eskü kötelez. És ez az egyetemi polgári eskü arról szólt, hogy a legjobb tudásunk szerint és a saját nemzetünk érdekében fogunk dolgozni. Azt viszont tudni kell, hogy mi jövünk, s megyünk, és jönnek utánunk is. És nekünk csak egy feladatunk van, hogy az, amit mi kézbe veszünk az elődeinktől, azt tartsuk jól, tartsuk jóságban úgy, hogy ők is tovább tudják vinni. Én abban bízom, én nem tekintem ezt a várat most befejezetnek. Abszolút. Én abban bízom, hogy a további részletkutatások és egyebek ezt majd tovább folytatva tovább fogják tudni vinni. Tehát csak gondoljunk bele abba, hogy leírja Cegléd Ilona, hogy vannak olyan kőelemek, amiken aranyozott festés és hasonló dolgok vannak. Ezeket ők nagyon szépen leírták, hisz a régészeknek ez a feladatuk, hogy amit összeszednek, vagy visszabontással elpusztítanak, ami úgymond csak későbbiekben rekonstruktív módon állítható vissza, ezeket majd valakik tovább építve beépítik ebbe a várba, ebbe a csodába.
Végezetül egy kérdés még, hogy mikor látogatható ön szerint, mikor lesz újra látogatható a vár?
Az időpontja nagyon egyszerű, a kapcsolódó beruházás, tehát egy közbeszerzési beruházás van, ami a közműveket jelent. Ha az elkészül, akkor onnantól kezdve látogathatóvá válhat, én úgy gondolom, hiszen akkor már a használatba vételnek nem lesz akadálya. Fölvetődik a kérdés, hogy mi lesz benne, vagy mi nem lesz benne. Amiről tudunk beszélni, az maga az épített környezet, az építettség formája. Tudni kell, és ezt mindenki szerintem, aki közbeszerzése, beruházása foglalkozik, tudja, hogy vannak úgynevezett fenntartási kötelezettségek. Első ütemben elkészült kiállítások egy az egyben visszakerülnek, hiszen ez kötelezettség. Ez az eredeti tervben is volt. Tehát az, aki arról beszélt idáig, hogy itt szálloda, vagy nem tudom mi lesz, meg kell nyugtassam, hogy ez egy légből kapott dolog, hiszen ezt a funkciót, ezt azért kellett végigvizsgálni, hiszen mindenki, aki tervezéssel foglalkozik, pontosan tudja, hogy hatásvizsgálatokat el kell végezni. 1957 óta folyamatosan szerettek volna szállodát a Diósgyőri várból, erre készültek tervek is régen, és ezt kellett ellenőrizni, hogy lehet vagy nem lehet. És 2016-ban Miskolc város önkormányzata a magyar közlönyben megjelentette, hogy nem kíván szállodát építeni.
Tehát szerencsére.
Szerencsére, természetesen, de ez a mi felelősségünk volt.
Már csak egyetlen záró mondat. Mit üzenne a várba látogatóknak?
Azt tudom mondani, az az üzenetem a jövőnek, hogy úgy tekintsenek erre a várra, hogy ennek a várnak padlóit koptatták azok a királyni asszonyaink és azok a királyaink, akik ezt a nemzetet első Lajostól második Lajosig egy olyan csodával látták el, ami miatt még ma is úgy hívjuk ezt az országot, hogy Magyarország.
Rostás Lászlót, korábbi miskolci főépítészt Bétót Erika kérdezte. Fél hét múlt 3 perccel, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Garami Zsuzsa.
Itthon 3-fokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, idősekre, az utcán élőkre. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei Arnóton és a Jásznatkun Szolnok vármegyei Szelevényen a képviselőtestület felosztása miatt polgármestert és képviselőket választanak. A Baranyai Görcsöny-Dobokán pedig a korábbi település vezető halála miatt az új polgármester személyéről döntenek a választók, szavazni este 7-ig lehet. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a budapesti Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, elszórtan lehet egy-egy zápor, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 35-40, este 24-32 fok között alakul. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
A támogatás nem elég, az emberi oldal is fontos. Generációváltás nélkül nincs mezőgazdaság. Figyelmeztet a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Az elöregedés európai szinten is gond, az átlag uniós gazda már 60 felett jár. A KSH adatai pedig azt mutatják, hogy az őszülő halánték nálunk is alapjárat a termelők körében. A földért, a jószágért nemigen kapkodnak a fiatalok. A 2020-as agrárcenzus felmérése szerint a termelők 55%-a nem tudja, hogy hosszabb távon, hogyan és kivel tovább, annak ellenére, hogy az üzem átadást, a generációváltást időről időre uniós támogatás is segíti. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége szerint azonban a pénz önmagában nem megoldás. Komplex programmal és szakértői hálózattal kellene segíteni a fiatalítást, vagy ahogy tervezetükben fogalmaznak, létre kellene hozni egy agrárgenerációs megújulás obszervatóriumot, központot. De miért nem működik a támogatásra alapozott megújulás? Kérdezte Mikula Lajost, a szervezet főtitkárát.
Az elmúlt évtizedek, már most már évtizedes távlatban tudunk a generációs ügyre visszatekinteni az agráriumba. Sajnálatos módon azért egy ilyen beruházás logika mentén szerveződött a támogatás. Tehát igyekezett a támogatási rendszer pénzt adni ahhoz, hogy valaki az induló gazdaságába eszközöket szerezzen be, az első lépéseknek a pénzügyi finanszírozását biztosítsa. Ez egy nagyon fontos dolog, ez szükséges ahhoz, hogy egy gazdasági egység el tudjon indulni, egy fiatal gazda által irányított üzem meg tudjon kapaszkodni, de legalább ennyire fontos az, hogy az ember, akinek gazdálkodni kell, az mennyire fölkészült. Évtizedes távlatban azt látjuk, hogy azokat az intézkedéseket, amelyek ezt segítették, támogatták volna, minden alkalommal nagyon pedánsan, precízen beleírtuk az aktuális vidékfejlesztési programba, ám ezeknek az intézkedéseknek a kiírása soha nem történt meg.
De mit értünk felkészültség alatt? Kezdjük mondjuk egy olyan fiatalnál, aki beleszületett egy gazdálkodó családba, hát őt mire kellene felkészíteni?
Hát, hogyha beleszületett a gazdálkodó családba, akkor biztosan nagyon jól tud traktorozni, ismeri az állatokat előről hátulról, mindent tud róluk, de nem biztos, hogy a vállalkozási ismeretei vannak azon a szinten, amilyen szinten kellene lenni. Pénzügyi ismeretei nem feltétlenül vannak meg azon a szinten, ahogy az elvárható lenne egy olyan gazdálkodótól, akinek magának kell intézni mindent. Tehát nincsen pénzügyi vezetője egy családi gazdálkodónak, ő maga minden.
Ő a menedzser.
Munkavédelmistől, a pszichológusig, a gépésztől, a növényvédőség, mindent neki kell intézni. Tehát nem feltétlenül vannak meg azok az ismeretek, amik ahhoz kellenének, hogy megalapozott üzleti döntéseket tudjon valaki hozni pénzügyileg. Megszületnek ezek a döntések, de lehet, hogy jobb döntéseket is tudnának hozni, hogyha fölkészültebbek lennének. Az iskola rendszer általában nem készíti fel erre az embereket.
Egyetem sem.
Hogyha valaki közgazdasági stúdiumokat hallgat, mert olyan egyetemre megy, ahol mondjuk pénzügyi ismereteket vagy közgazdaságtant tanítanak neki főprofilként, akkor természetesen fölkészítik erre ők a közgazdászok meg a pénzügyesek, de én azt gondolom, hogy nem. Ráadásul egy gyakorlatiasabb ismeretekre lenne szükség, nem a Samuel Z. Nordhausnak a mikro- és makroökonomia könyvét kellene bebiflázni, hanem azért ennél plasztikusabb dolgokra van szükség. És ilyen készségeket, képességeket például nem tudtak a fiatalok elsajátítani támogatási rendszeren keresztül, a támogatási rendszer segítségével. Gyakorlati tapasztalatoknak a megszerzésének ezer is egy módja van. A gazdálkodókra jellemző, ez a fiatalokra legalább ennyire jellemző, hogy egymástól szeretnek tanulni, szeretnek oda menni, megfogdosni, megnézni, megszagolni dolgokat, mert akkor hiszi el. Annyiszor átverték már őket, hogy azért ők szeretik ezeket a dolgokat megtapasztalni. Na hát erre is voltak intézkedések dedikálva az előző támogatási ciklus tervében is. Szakmai utakat, külföldi szakmai utakat lehetett volna ezekből megvalósítani, csoportos és egyéni utakat. Nem került kiírásra. Szükség lenne.
A másik oldal pedig, én legalábbis ezt is kiéreztem ebből a tervezetből, az a kedv. Tehát, hogy egyáltalán van-e kedve, mert van közgazdasági ismerete, meg tudja is, hogy hogyan kellene csinálni, de mégsem vonzó az, amit mondjuk az apja csinál.
Hát persze, hogy nem vonzó, mert hát most mindenkit arra kérek, hogy egy kicsit képzelje bele magát egy fiatal gazdának a helyzetébe, és mondjuk hallgassa vele együtt a rádiót, a tévét, olvassa az interneten a híreket. Mit lát a mezőgazdaságból? Több dolgot lát egyszerre. Jönnek a politikusok, teljesen mindegy, hogy milyen színűek, ez teljesen általános a politikusokra. Alacsony a függő gyümölcs, el tudjuk mondani azt, hogy hű, a gazdáknak megint adtunk támogatást, és milyen szuper a gazdáknak, mert éppen ezt írtuk ki, éppen annyi gazda kapott, éppen ennyi pénzt. Ő nekik aztán a legszuperebb dolog a világon. Ebből ugye az átlag embernek az jön le, hogy
de jó nekik,
agyon vannak támogatva. Természetesen ez egy hamis kép, hiszen ezek a támogatások nem önmagukért valók, nem azért vannak, hogy a gazdák jól érezzék magukat, bizony ezért támogatásért valamit tenni is kell. Van olyan kolléga, aki bizonyos támogatásokat azért nem vesz igénybe, mert kiszámolja, hogy nem éri meg. Tehát ez már ugye a kommunikációban nincsen benne, ez ugye egy alacsonyan függő gyümölcs, a politikusok imádják ezt a dolgot, ez egy sikerpropaganda. Ez az egyik lába. Mondjuk ez van hétfőn. Aztán kedden vagy szerdán megjön a meleg, most éppen egy szombati napon veszük fel ezt a dolgot.
Egy hőkupola alatt,
megjön a meleg, és akkor azt hallják, hogy a gazdáknak milyen rettenetesen rossz, mert elpusztul az összes növényük. És akkor ez a két dolog rögtön ellentétbe kerül egymással. Ebből a gazda számára, a fiatal gazda számára például ebből az utóbbiból az jön ki, hogy hűha, hát dolgozok egész nap, éjjel-nappal, egész évben, aztán a végén elvisz mindent a égeső, az asszály, a támogatásoknak a kifizetése körül lehet éppen probléma is. Tehát ez nem egy vonzó dolog, hogyha a kommunikációs oldalát nézzük. Ez az egyik lába a dolognak, a másik pedig az, amikor ezt a hamis képet, ezt a parasztromantikát festjük föl. Ez is egy ilyen alacsonyan függő gyümölcs, tehát ez is egy ilyen jó dolog, mert az emberek lelkét megérint, ez, hogy ott vannak vidéken az egészséges emberek, és azok ott aztán megtermelik az élelmiszert, ez teljesen így van. De már nem kaszával kaszálnak, és nem a marokszedő lányok járnak a kaszások után. Tehát ez a világ már teljesen más, ez már a harmadik évezred, ez a 21. századnak a mezőgazdaság, ez sokkal modernebb dolog. Hogyha egy fiatal hallgatja ezeket a híreket, akkor azt látja, hogy ez valami archaikus dolog, valami nagyon távoli, valami öreges. Mondjuk ezt egy olyan fiatalnak, akinek a kezében mobiltelefon van, az interneten megtalál mindent, és hogyha neki van alternatívája, van lehetősége arra, hogy mondjuk a könnyebb utat válassza a pénzkereset, hát nem biztos, hogy ezt fogja választani, hogyha egy ilyen kommunikációs közeg veszi körül, és még lehetne sorolni ezeket az apró anomáliákat. Tehát ahhoz, hogy a generációs megújulás sikeres legyen, ahhoz bizony reális információkat kell átadni, amelyek bemutatják azt a mezőgazdaságot, ami most van.
Ehhez javasolnak egy agrárgenerációs megújulás obszervatóriumot, igen, ami egy megfigyelő központ és nem egy csillagvizsgáló, és egy szakértői hálózatot. Milyennek
van,
a lényege?
Igen, hát ez az obszervatórium egy kicsit ilyen kattintásvadász megnevezés.
De ez egy uniós kifejezés.
Így van, hiszen az Európai Uniós struktúra tele van obszervatóriumokkal, megfigyelőközpontokkal. Különböző témákra létrehoznak struktúrákat, aminek az a lényege, hogy az adott problémát egységesen kezelje, tehát különböző részfeladatait, részszempontjait egységesen lehessen kezelni, és egy ilyen szervezési feladat is ott van a dolog mögött.
Mit csinálnának nagyon egyszerűen ebben a központban?
Egyrésztről van egy olyan kihívás most, hogy a generációs megújulás, ugye ez most egy új kifejezés, eddig gazdaság átadás volt mindig a szó, de hát abból a felismerésből kiindulva, hogy a gazdálkodói családok, amelyek egyre kevesebben vannak, Hál' Istennek Magyarországon is több generációs gazdálkodói családok alakultak ki, tehát már van, ahol három generáció ül a vasárnapi asztal mellett is mindenki gazdálkodik, ez egy nagyon jó dolog. Viszont ez azt is jelenti, hogy ha fogynak ezek a családi gazdaságok, akkor onnan biztos, hogy nem fog jönni annyi új gazdálkodó, aki a folyamatos megújulást biztosítani tudná, tehát mindenképpen kívülről kell behozni a rendszerbe új embereket. Ez egy külön kihívás.
Kezdő fiatal gazdákat.
Kezdőt, aki adott esetben nem egy gazdálkodói családból érkezik. Aztán vannak olyanok, akik szeretnének kifelé menni a szektorból, ők szeretnék átadni a gazdaságukat, hogyha éppen a családon belül nincsen olyan ember, akinek át tudna adni, akkor még az is elképzelhető, és szerintem ez nem egy olyan különleges dolog, hogy egy kisebb gazdaságnál nincs kinek odaadni. Aztán, hogyha úgy adódik a helyzet, akkor az örökösök majd eladják, és elkutya vetélik a dolgot. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ezt az egész gazdaság átadás generációs megújulás ügyet egy szakértői hálózattal mindenképpen meg kellene támogatni, segíteni. Nem a jelenlegi szaktanácsadókról beszélek, hiszen őnekik nagyon sok feladatuk van, ez egy lenne a sok közül. Azt javasoljuk, hogy olyan egy generációs megújulás szakértői képzés, egy akkreditált képzés. Ez egy nagyon komplex feladat a jogi dolgoktól egészen a pszichológiai, mentálhigiénés dolgokig terjed, ez, hiszen mondjuk egy idős embert föl kell készíteni arra, hogy valamit elengedjen, amit ő maga épített föl, ez is egy különleges hozzáállást igényelt, nagyon komoly empátiát, tehát ezt is azért tanulni kell. Tehát, hogy legyenek olyan specializált, szakképzett emberek, akik ezt a folyamatot egyáltalán tudják segíteni. Legyen ez az ő dolguk, és fizessük is ki őket, hogyha dolgoznak. Ezekből a szakértőkből érdemes lenne egy hálózatot szervezni, mert akkor működik ez a dolog jól, tehát van egy-egy ember elszigetelten, az nem egy hatékony dolog, hogy ő belőlük egy hálózatot lehet szervezni, az már működik. Ezen kívül javasolnánk mindenképpen egy olyan adatbázist is létrehozni, amiben az átadók, átvevők benne vannak. Össze lehetne őket párosítani, hát ez egy olyan Tinderhez hasonló dolog, de azért nem ez
egy
a
más jellegű,
más jellegű Tinder, igen. És hogyha már megvannak a párok, akiknél működik a kémia, akkor föl kell őket készíteni, a fiatalt föl kell készíteni, hogy mit fog átvenni, az idős pedig arra kell készíteni, milyen lépések vannak előtte. Na és ennek az egész dolognak a keretét tudna adni egyéb feladatok mellett, jó gyakorlatok gyűjtése, kiadványoknak a készítése és egyéb olyan dolog, ami mindenkinek az eszébe tud jutni, csak egy picit kell gondolkodni, ennek tudna adni a Agrárgenerációs Megújulás Obszervatóriuma szervezeti keretét.
Kinek szánták ezt a javaslatcsomagot? A szaktárcának, Brüsszelnek?
Hát ugye ez nem először készül el. 2014-ben mi ezt már leírtuk egyszer, és akkor is megkerestük az aktuális minisztériumot, akkor még Fiatal Gazda Obszervatórium volt a neve. Nem talált nyitott fülekre ez a dolog, azóta eltelt 12 év, a probléma még nagyobb lett, most egy új kormányzati felállás van, úgyhogy a szaktárcának küldjük el ezt az anyagot. Ugye most zajlik egy olyan munka, hogy a szaktárca megkérdezett szakmai szervezeteket, hogy milyen feladatok, milyen javaslatok azok, amik előttünk állnak az agráriumba, és ehhez kapcsolódóan készült egy szakmai anyag, annak ez egy nagyon jelentős részét képviseli ez a Fiatal Gazda Obszervatórium.
Mikula Lajost, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége főtitkárát hallották. Egy sodró erejű közjogi dokumentum, ami 250 éve irányadó a nyugati világban. 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot. A deklaráció sokan az Egyesült Államok alapító levelének nevezik. A nyilatkozat egyértelműen kimondja, hogy minden politikai kötelék, amely a 13 amerikai gyarmat, ami a 13 amerikai gyarmatot Nagy-Britanniához fűzte, megszakadt. Ám a szerző Thomas Jefferson indoklást is fűzött a szakításhoz, aminek legalább akkora hatása volt, mint magának a függetlenségnek. A nyilatkozat ugyanis azt is rögzíti, hogy az embernek olyan elidegeníthetetlen jogai vannak, amelyekről nem mondhat le. A kormányzatoknak pedig a legfőbb feladatuk az, hogy egyebek mellett az élethez, a szabadsághoz való jogot és a boldogságra törekvés jogát biztosítsák. S ha erre alkalmatlanná válnak, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új kormányzatot létesítsen. Ennek alapján minősítették Nagy-Britannia királyát zsarnoknak, bitorlóknak,
máig érvényes határt szabva a közhatalom gyakorlóinak. Az amerikaiak már javában készülnek az évfordulója. Ilya Shapiro alkotmányjogászt, a Manhattan Institút alkotmányjogi intézetének igazgatóját Nárai Balázs kérdezte.
Az alapvető szám itt az Egyesült Államokban idén a 250-es. Egy alkotmánnyal foglalkozó tudós, mint az ön számára, mi lehet ennek a fontos évfordulónak a kapcsán a legfőbb megfontolás? Az a rendszer, a politikai rendszer is szerkezet? Az, amit akkor létrehoztak, ami a függetlenségi nyilatkozatban, valamint az alkotmányban, a jogok nyilatkozatában gyökerezik, működőképes keretnek bizonyult az ország számára, ami 250 éve létezik.
A függetlenségi nyilatkozatot ünnepeljük, a leválást Nagy-Britanniáról, amivel saját ország és saját kultúra jött létre. Ez óriási dolog. Nem arról van szó, hogy a jogi kereteket ünnepelnénk. Nem beszélnék most különböző alkotmányos rendelkezésekről. A jogállamiság természetesen fontos elem, de a függetlenségi nyilatkozat ennél nagyobb dolog. Amerika étoszát jelenti. Az alkotmány fontossága abban van, hogy az ország működési útmutatóját jelenti, a szerkezetet. A híres mondás úgy szól, hogy az alkotmány az ezüst keret, ami magában foglalja az aranyalmát, azaz a függetlenségi nyilatkozatot. Számomra az ünnep arról a nagyszerű amerikai próbálkozásról szól, hogy először jött létre nemzet eszmékre alapozva, és nem a földterülethez kötődően, ahol az emberek évezred óta együtt élnek. Az eszme arról szólt, hogy szabad embereknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy saját magukat kormányozzák. A törvény abban kap szerepet, hogy ez miként történik meg. De szélesebb elképzelés szól az elidegeníthetetlen jogokról, a zsarnokság elleni fellépésről, és az amerikai emberek hagyományainak megteremtéséről, hogy már nem gyarmatosítókról, az új világban élő európaiakról, britekről van szó, hanem az amerikai nemzetről, és ez nagy dolog.
And that legacy. Véleménye szerint ennek az örökségnek egyesítő szempontnak kell lennie, ami ennek a nemzetnek minden tagját összefogja, minden állampolgárra vonatkoztatva.
It should be. Annak kellene lennie, de nagyon megosztott időkben élünk. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan csak akkor büszkék arra, hogy amerikaiak, amikor szeretik az elnököt, vagy a kongresszusban többségben vannak azok, akikre szavaznak. Ez pedig sajnálatos. Saját részemről nem a kormány iránt érzek hűséget, hanem az ország iránt. Én honosított állampolgár vagyok. Oroszországban születtem, aztán Kanadába vándoroltunk, majd onnan vándoroltam be az Egyesült Államokba. 12 éve vagyok állampolgár, bár sokkal korábban szerettem volna az lenni. Sőt, valahogy mindig úgy éreztem, hogy amerikai vagyok, csak valahogy rossz helyre születtem. De sokan vannak, akik ezt adottnak veszik, és úgy vélik, hogy csak akkor tudnak büszkék lenni, ha szeretik a vezetőket, vagy olyan politikai döntések és intézkedések vannak, ami tetszésükre van. Nem hiszem, hogy ez a megfelelő hozzáállás, és sajnálatos is. 50 évvel ezelőtt a 200. évforduló idején még nem is éltem. Úgy tűnik, hogy akkoriban, 1975-76-ban, nem voltak jó idők Amerikában politikailag és gazdaságilag. Mégis az emberek büszkén voltak amerikaiak. Felvonulások, ünnepségek voltak, mindenütt díszítettek. Most pedig az ünneplés pártpolitikai alapúnak tűnik, és nem tudom miért.
Jól tükrözi azt, amit mond több közvéleménykutatás, hogy a demokrata szavazók kisebbsége mondja ma azt, hogy kiteszi a nemzeti zászlót az ünnepre, vagy hogy büszke lenne arra, hogy amerikai. Kevesebb, mint 30%. A republikánusoknak nagyjából 90%-a. Ez pedig mutatja a megosztottságot a nemzeten belül. Gondolja, hogy ennek ellenére maga a nap, július 4-e majd, elérhet egy egyesítő hatást? Inkább egyesítő hatást, amikor az emberek átélik az ünnepnapot. Lehet, hogy ez egy idealista megközelítés, de hogyha kimennek majd Washington belvárosába, látják az ünnepi eseménysort, az egy attrakció. Le tudja vajon győzni a távolságtartást? Lehet egy olyan élmény, ami megváltoztatja a hozzáállást? És nem mondjuk a közelgő félidős kongresszusi választás kimenetele. Mert tegyük hozzá, hogy választási kampányidőszak is van ezzel együtt.
The political campaign period as well.
I hope so. I think most people...
Remélem, hogy lehet olyan élmény, ami egységet hoz, hiszen azért a legtöbb ember nem a politika köré csoportosítva éli az életét. És persze, látunk sok-sok szalagcímet arról, hogy például New Yorkban a demokrata előválasztást szocialisták nyerték, vagy hogy a demokrata párt általánosságban is rossz véleménye van Amerikáról manapság. De azt gondolom, hogy az átlagember valahol bent az ország belsejében, a szívében kiteszi majd a zászlót, és ünnepli majd július 4-ét, függetlenül attól, hogy kire szavaz. Látjuk persze a média által közölt ügyeket, amik szalagcímként szerepelnek, mint meglepő pillanatok, de azt gondolom, hogy a legtöbb amerikai boldog, hogy amerikai lehet, akkor is, ha más vezetőt kíván, vagy nincsenek tetszésére a modern politika bizonyos szempontjai. Nagyon sokan boldogan élnek itt, és megtörténhet, hogy jövő héten, július 4-e előhoz egy kicsit más viszonyulást. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amit a felmérések mondanak, a vélekedésekben bekövetkezett eltolódás sem. De szeretném, ha nem párthoz kötődő dolog lenne. Hiszen, ismét mondom, a függetlenségi nyilatkozat nem arról szólt, hogy valaki baloldali, jobboldali vagy hasonló, hanem egy új nemzeti identitást teremtett. Aztán arról már lehet egymás között harcolni, hogy ezzel az identitással mihez kezdjünk. De az rossz dolog, hogy a politika ennyire személyes üggyé vált.
Mit gondol, mely nemzeti szimbólum lehet az, ami inkább egyesítő? Ennek a 250. évfordulós évnek a logója az eredeti amerikai zászlót mutatja, az alapító államok számával megegyező csillaggal, 13-mal igen. Szóval a nemzeti zászló. De azt is láttuk, hogy a zászlót ma inkább pártalapon raknák ki az emberek. Arra mutat, hogy valaki inkább a republikánusokat támogatja. Szóval, mi lehet az évfordulón az egyesítő?
What could be for this anniversary?
To me it's ridiculous that the flag or the colors red, white and blue might be.
Számomra ez képtelenség, hogy a zászló vagy a színei a vörös, fehér és kék a jobb oldalhoz tartozásként, vagy a republikánusokhoz tartozásként fordítható le. Olyan, mint hogy ma a Nagy-Britanniában a zászló vagy a Szent György kereszt valami jobb oldali jelképként él. Miért is? Ezek nemzeti szimbólumok. Akkor a nemzet szimbóluma a sas is republikánus, vagy a szabadságszobor demokrata szimbólum, mert a bevándorlás pozitív elemeihez kötik sokan. Számomra ez képtelenség. Nyilvánvalóan egyesek így gondolkoznak, de ez nem jó, és nem is igaz.
Önöknek van valamilyen hagyományuk, ahogy megünneplik július 4-ét?
Minden évben rendezünk egy partit, ami egyre nagyobbá válik. Ebben a házban élünk most már 12 éve, és ez lesz a 12. összejövetel. Több mint 200 embert várunk. Célunk idén, hogy elérjük a 250-et. Eredetileg én álltam a grillsütőnél, de akkorára növekedett, hogy megkértem egy gimnazista srácot, hogy készítse a burgert és a hotdogot. Lesz olcsó sör, Coca-Cola, víz és gyümölcslé a gyerekeknek, és ennyi. Na meg persze a hamburger, a hotdog, és a jól töltött idő.
Ilja Shapiro alkotmányjogászt, a Manhattan Institute alkotmányjogi intézetének igazgatóját Nárai Balázs kérdezte. Lélekig. Veres András győri megyéspüspök gondolatai.
Kedves rádióhallgatók! Mindenkor emberét hajtotta a vágy, hogy megismerje az igazságot. Nem véletlen tehát, hogy ma is, mi is szeretnénk kifürkészni a lét igazságát és az erkölcsi igazságot. Annak ellenére is él bennünk ez a vágy, hogy újra és újra felvetődik a kétség, valóban megismerhető az igazság. Nem véletlenül kérdezi Pilátus is Jézustól, mi az igazság. Lassan-lassan mindnyájan eljutunk annak felismerésére, értelmével az ember ugyan képes megismerni az igazságot, de csak részben. Sem Istenről, sem a teremtett világról nem lehet teljes tudásunk. De még legközelebbi családtagjainkról, vagy önmagunkról sem. Vagyis az erkölcsi igazságot is csak részben vagyunk képesek megismerni. Mivel Istent sem ismerhetjük meg a maga teljességében, azért alakult ki oly sokféle istenkép és vallás. Csodálattal tölti el az embert, hogy a teremtett világ közeli és távoli szépségeiből is mennyi mindent megismerhetünk, s mégis újra és újra rá kell döbbennünk, hogy mennyi minden vár még felfedezésre. A közmondásunk is, mindennek van legalább két oldala, arra utal, hogy a teljes igazságnak különféle olvasata lehetséges. Azt is tudjuk tapasztalatainkból, hogyha elfogódottság vagy indulat vezeti az embert, az torzítja az igazság megismerését, sőt, teljesen téves ítéletre is vezetheti. Jézus maga mondta, arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki igazságból való, hallgat a szavamra. Ezért mondhatjuk, hogy Istenről az ember számára megismerhető legteljesebb igazsághoz Jézus által juthatunk el. A teremtett világról megtudtuk, hogy az Isten ajándéka az ember számára, amelynek minden ember javát kell szolgálnia. Azt is megtudtuk Istenről, az Atyáról, hogy ő az irgalmas szeretet. Jézus ezért intette övéit. Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket, mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak megítélni titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Az igazságot mindig Isten igazsága alapján kell keresnünk, alázattal és irgalmas szeretettel, különben könnyen magunk is igaztalanná válunk, így még nagyobb igazságtalanságnak lehetünk a munkálói. Ezért imádkozzuk a mai szentmisében, Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. Örömteli, békés vasárnapot kívánok minden rádió hallgatónak.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, jó reggel kívánok! 2026. június 28-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Harmadfokú a hőségriasztás, jövő hét közepéig nem várható enyhülés.
Háromnapos kihelyezett ülést tart a kormány Pilis-Szentkereszten.
Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. Mondjuk a részleteket. Még mindig fokozódik a forróság, akár 40 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben. Szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben ne menjünk a szabadba, és figyeljünk a folyadékbevitelre. Csüri Fanni Noa összeállítása.
A vízbe, ha bemegyünk, akkor jó.
A strandokon is különösen oda kell figyelni magunkra. 10 perc kint tartózkodás esetén is súlyosan le lehet égni. hívta fel a figyelmet Lengyel Zsuzsanna bőrgyógyász. Hozzátette, viseljünk kalapot, napszemüveget, és használjunk több mint 50 faktoros napfényvédő krémet.
Nem csak gyerekeknek javaslom, hanem felnőtteknek is, hogy UV-szűrős felsőket viseljenek.
Rovács Melinda házi orvos emlékeztetett, nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
Elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy a kánikula idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Az élő környezetért felelős miniszter az összefogásra hívta fel a figyelmet. Gajdos László a többi között arról írt, hogy magunk is tehetünk a környezetünk védelméért, például egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatoknak. Csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét a magas Duna vízhőmérséklet miatt. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István azt írta, a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos.
A harmadfokú hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium azon háttérintézményeinél, állandó iskoláinál és szervezeteinél, ahol a feladatok jellege ezt megengedi, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, tájékoztatott az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, a kisebb ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak.
Ott is mindent elkövetünk, hogy a hőség az elviselhető legyen, de ott hétfőn is csak délig lesznek ott a munkatársaim, az ügyfelek és az ő védelmük érdekében is. Kedden ugyanúgy ott is délig lehet menni és ügyet intézni.
A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölt a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. Arra kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával.
A rendkívüli hőség az egyik fő témája a kormány háromnapos kihelyezett ülésének, amelyet Pilisszentkereszten tartanak.
Az extrém meleg miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja, aki tegnapi posztjában is arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, idősekre és az utcán élőkre.
Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Franciaországban alkoholtilalmat vezettek be a hatóságok, és a tömegrendezvényeket is törölték. A római Kolosseumnál vízágyúval hűtötték a turistákat, a belga fővárosban pedig a rendőrök is vizet osztanak. Kanalas Lili összeállítása.
A hőség miatt a francia hatóságok alkoholtilalmat rendeltek el, hogy ezzel is csökkentsék a kórházak túlterheltségét. A hétvégi tömegrendezvényeket is törölték, köztük Párizs egyik legnagyobb rockzenei fesztiválját is, ahová az idén több mint 200 ezer embert vártak. Megtartják viszont a szabadtéri koncerteket az Egyesült Királyságban annak ellenére, hogy az elmúlt napokban újra és újra megdőlt a júniusi melegrekord a Szigetországban. Hollandiában is szokatlannak számít a 40 fok közeli hőség. Rómában vízágyúval hűtötték a tömeget a Kolosseumnál, az idősek pedig ingyen látogathatják az uszodákat az olasz fővárosban. Belgiumban több utas is hőgutát kapott, amikor egy vonat meghibásodott Löwen közelében. A vasúti kocsikban rövid idő alatt 50 fokig emelkedett a hőmérséklet. A hőség a belga rendőröknek is plusz munkát ad, elsősorban hajléktalanoknak segítenek olyan helyet találni, ahol hűsölhetnek.
Három nappal az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája után újabb nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát. A 4,9-es erősségű rengést a fővárosban, Caracasban is érezték, mondta Erik beszámolója.
Tovább folyik a túlélők keresése.
Ez egy összedőlt hat emeletes ház volt, egyetlen ember tudtunk kimenteni, de vannak még mások is a romok alatt. Magyarázta az egyik mentőcsapat tagja. Kutyákkal és drónokkal kutat a túlélők után a Salvadorból küldött különleges mentőcsapat. Az a célunk, hogy a lehető legtöbb a romok alatt csapdába esett embert kimentsük, ezért megpróbáljuk telefonon felhívni azokat, akik a házban laktak, hát ha valamelyik kicsörög és valaki reagál rá. A törmelék alól is lehet hallani a gyereksírást és a kiabáló embereket, mondta az egyik mentő. Az Egyesült Államokból is megérkezett egy mentőcsapat, amely több tonna élelmet és felszerelést hozott magával. Az Egyesült Királyságból és Törökországból is útnak indult egy-egy alakulat. Az adományokat is folyamatosan gyűjtik. A földrengés epicentrumába azonban még nem jutott el elegendő ellátmány. A nélkülöző lakosság ezért neki látott kifosztani az összeomlott boltokat. Az emberek szemetes zsákokba raktak annyi ételt és italt, amennyit csak elbírtak.
Kárpátaljai katonák is hazatérhettek a legutóbbi fogolycsere során, közben folyamatos a harc az orosz és az ukrán hadsereg között, tegnap is sok civil sebesültről érkezett jelentés. Részlete Kíváncsi Katillától.
40 helyi lakos sebesült meg a déli herszoni régióban, amikor orosz támadás érte a térséget. A dél-ukrajnai Zaporizsában és a keleti Harkivban üzemanyagtöltő állomásokba csapódtak orosz drónok. Az ukrán haderő válaszul ezúttal az oroszországi Volgograd megyét vette célba, ahol hadigyárakban keletkeztek jelentős károk. A Krím is célpont volt, robbanások rázták meg Szevasztopolt, ismét lezárták a félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat. Az ukrán hadsereg egy olyan olajátemelő állomást is eltalált, amelynek kulcs szerepe van Moszkva üzemanyagellátása. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezekkel a csapásokkal próbálják csökkenteni Moszkva katonai erejét, illetve bizonyítják a nyugati szövetségeseknek, hogy az ütőképes ukrán fegyveres erő támogatásra érdemes. Közben három kárpátaljai férfi is hazatérhetett az orosz-ukrán fogolycsere során, amikor összesen 160 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Moszkva ugyanennyi oroszért cserébe.
Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban.
Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik. Miután 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. Sajtóhírek szerint azonban Alekszandr Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét miniszterelnök lehessen. Itt a...
Krónika a Kossuth Rádióban.
Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén.
Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne.
Aki a Ludovika szellemében indul el, annak tudnia kell, mit is jelent a haza. A haza az idős ember, aki segítséget kér. A haza a gyermek, aki biztonságra vágyik. A haza a bajba jutott család, az árvíz ellen védekező település, az éjszakai szolgálatban védett utca település, a határon őrzött nyugalom. A haza mindig emberekből áll, és önök mostantól őket szolgálják.
Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az új dörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt.
Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra hozzák.
Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, tette közzé a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István azt írta, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez.
Hivatalosan is kezdeményezte a kormánya a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte a közlekedési miniszter, miután pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével.
Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik.
A hőség miatt mentőautók kísérték a 31. Budapest Pride felvonulóit szombat délután. A résztvevők az Operától indultak az Erzsébet hídon át a Vérmezőig, ahol fellépők színpadi műsorokat adtak elő.
Az Erzsébet hídnál ellentüntetők fogadták a résztvevőket, valamint volt egy olyan felvonulás is, amelyen patrióta érzelmű emberek vettek részt. Ők nemzeti színű lobogókat lengettek. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak.
Nagyon fontos, hogy a tavalyi Pride óriási sikere egy olyan siker, amit folyamatosan meg kell erősítenünk, mert a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak, hogy mindig is jól alakuljanak. Mert nagyon örülök, hogy most is ilyen sokan vagytok, hogy sokan vagyunk. Budapest egy sokszínű és büszke város.
A felvonulás előtt a kétoldalú találkozót tartott a főpolgármester az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosával. Karácsony Gergely kiemelte, a választópolgárok április 12-én lezárták azt a korszakot, amikor a politika a gyűlöletre és a kirekesztésre épített.
Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták.
A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsán elmerült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyóvízben senki ne fürödjön.
Több mint 4000-en jelentkeztek a 9. Balaton átevezésre.
A forróság ellenére a leggyorsabbak csak néhány perccel maradtak el a tavalyi 30 perces szintidőtől. A versenyzők egészségére és biztonságára számos vízi mentő és biztosító hajó vigyázott, tájékoztatott Vida Gergely, a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezési és marketing igazgatója.
A vízimentők locsolják friss balatoni vízzel a résztvevőket, sorbanállásnál is hűtjük őket, plusz árnyékolás technikával készültünk, úgyhogy azt gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy megelőzzünk bármiféle rosszulétet. Az országos mentőszolgálat itt van velünk, úgyhogy felkészültünk.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as csomópont között. A főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként két-két sáv járható.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy szápor, zivatar. Napközben 35-40, este 24-32 fok valószínű, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Garami Zsuzsa és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsor ajánlott. Nagyok.
Művészettörténész és iranista. Azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák, hogy kötötte össze Perzsia, Keletet és Nyugatot. Munkái újra és újra azt mutatják meg, hogy a magyar múlt jelentős része is csak akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük keleti kapcsolatait is. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Önök a vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Horváth Szilárd. A véleményezés véget ért, a vita még tart, a parlament előtt a 17. alaptörvény módosítás. Rekord a hőségben, csúcs a fogyasztásban, az El Niño okozta forróság az európai villanyórákat is pörgeti. Majd a cél már megvan, és hamarosan jönnek a mérföldkövek is, mennyire göröngyös az euróhoz vezető út, és csillagok között fényességes csillag, Hegedű Zoltán jegyzete. A képviselői időkorláttól a köztársasági elnök elmozdításán keresztül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáig tegnap éjfélig mondhattak véleményt a polgárok az alaptörvény tervezett módosításáról. A kormány szerint a 2011. április 25-én elfogadott alaptörvény nem a közhatalom végső korlátja és őre volt, hanem az aktuális pártpolitikai célkitűzések végrehajtásának eszköze, ezért helyre kell állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét, újra függetlenné kell tenni az alkotmánybíróságot és az igazságszolgáltatást, meg kell szüntetni azokat az akadályokat, melyek egy kétharmados többséggel nem rendelkező demokratikus többség legitim döntéshozatalát kizárják. Ennek csak az első lépés a most benyújtott módosító javaslat, több szakértő szerint azonban maga az indítvány is felvet aggályokat, így például a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése. A módosítás tartalmát az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja, de alkotmányossá válik egy intézkedés attól, hogy azt beleírjuk az alaptörvénybe? Kérdeztem Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát.
Valójában nem, tehát tulajdonképpen az történik, hogy a törvényhozó kilép az alkotmány kereteiből, és meg akar oldani egy politikai problémát, amit olyan eszközzel tesz, hogy az egész alkotmányos szerkezetet halássa. Tehát gyakorlatilag, ha ezt elfogadják, akkor megszűnik a kormánytól független közjogi tisztség intézménye, mert minden független szereplőt ugyanezzel a módszerrel bármikor el lehet mozdítani.
Kik azok a független szereplők?
Független szereplő a köztársasági elnökön kívül a kúria elnöke, az országos bírósági hivatal elnöke, akiket az alaptörvény más módon akar elmozdítani, egy visszahívhatósági intézmény, tehát a bírók visszahívhatják őket, de az újonnan helyükre kerülőket már nem csak a bírók hívhatják vissza, hanem a parlamenti kétharmados többség bármikor ugyanezt a szabályt, amit most Sulyog Tamás ellen használnak, ugyanezt aktiválhatja. A Nemzeti Bank elnöke ilyen független szereplő, állami számvevőszék elnöke ilyen független szereplő, az információs szabadságért felelős biztos ilyen független szereplő, az alkotmánybírók ilyen független szereplők. Tehát ha ez precedensként bekerül az alaptörvény módosításába, akkor ezentúl bármikor, ugye ez most a 17. alaptörvény módosítás, de lehet, hogy a 18-ba, vagy a 19-be, vagy a 20-ba más olyan szereplőt is el lehet így távolítani, ahogyan Sulyog Tamást eltávolítják. És ez tulajdonképpen azon kívül, hogy megszünteti a független közjogi szereplő intézményét, tulajdonképpen felszámolja a fékek és ellensúlyok rendszerét, gyakorlatilag megszüntet minden akadályt, ami a parlamenti többség előtt állna a jogállamiság kritériuma szerint. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt alapvetően nem elsősorban Sulyog Tamás személyéről van szó, hanem a köztársasági elnöki intézményről. 36 éve ugyanúgy választja az országgyűlés, és ugyanúgy szabályozza az elmozdítás lehetőségeit.
Tehát itt ezt a Fidesz nem írta át.
Így van, itt nem volt a fideszes kétharmaddal vazló visszaélés, nem úgy betonozták be, ahogy senki mást, hanem ez ugyanazon szabály szerint, és most az látszik, hogy a kormány a szabályok keretei között nem tudja eltávolítani, mert nincs olyan közjogi indok, ami 36 éve lehetőséget teremtene a köztársasági elnök elmozdítására. Az elmozdítás mögött politikai indokok vannak, olyanok, amiket egyébként bármelyik korábbi elnökkel szembe fel lehetett volna hozni.
Ugye itt azért indoklás van? Ami úgy szól, hogy súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről, és a választópolgárok rendkívüli felhatalmazást adtak arra, hogy az országgyűlés kétharmados többsége az alkotmányos demokráciát helyreállítsa, és biztosítsa az alkotmányos intézmények tényleges működését. Tehát ez szerepel ugye az alaptörvény módosításában. Akkor ez a súlyos bizalomvesztés, ez valójában nem egy alkotmányosok, hanem egy alaptörvény módosításba beemelt politikai indoklás?
Pontosan erről van szó, hogyha a jogalkotó Fico azt akarta volna valaha is, hogy a köztársasági elnököt súlyos bizalomvesztés esetén el lehessen bocsátani. Ugye számunkra, jogászok számára mindig fontos a fogalmak meghatározása, tehát mitől súlyos a bizalomvesztés. Ha ezt akarta volna a jogalkotó, akkor a köztársasági elnök mandátumának megszűnési esetei között fel kellett volna sorolni azt, hogy bizalomvesztés. De ha ezt beleírják, akkor meg kellene magyarázni.
De ez most nincsen benne.
Ez nincs benne, így van. És ha beleírták volna, akkor meg kellett volna magyarázni, hogy mitől súlyos a bizalomvesztés.
Mit jelent ez egyáltalán? Pontosan. Hogyan kell ezt mérni?
Na most ugye itt jön a következő pont, hogy elfogadja az országgyűlés ezt az alaptörvénymódosítást, hatályba lép, Súlyog Tamás mandátuma megszűnik, megválaszt az országgyűlés helyette egy új köztársasági elnököt. Azt mondják az indokolásban, hogy 5 évre választja meg. De biztos, hogy ő 5 évig itt marad? Ki garantálja azt, hogy az új köztársasági elnökkel szemben valamikor nem üt valaki hasára és mondja azt, hogy súlyos bizalomvesztés? Nem kell-e minden reggel felkelnie az új köztársasági elnöknek azzal, hogy megnézze, hogy nem indult-e egy Facebook szavazás arról, hogy ő még élvezi-e a többség bizalmát? Ugye a másik elem az indokolásban ez a rendkívüli felhatalmazás. Rendkívüli felhatalmazás abban az értelemben nem volt, hogy a választók 53%-a szavazott a Tisza párt programjára, és a 47% nem szavazott rá, tehát azt állítani, hogy itt akár azt, hogy forradalom volt, akár azt, hogy itt valami rendkívüli, az alkotmány kereteit túllépő esemény történt, ez egyszerűen tényszerűen nem felel meg a valóságnak, kétségtelen, hogy nagyon nagy számú választópolgár szavazott, de például ugye a gyerekvédelmi népszavazásnál, amely végül is érvénytelen lett, ott 3,5 millió ember szavazott bizonyos kérdésekre, tehát arra sem lehet hivatkozni úgy, hogy akkor független attól, hogy érvényes volt-e a népszavazás vagy sem, tekintettel arra, hogy többen szavaztak egyes kérdésekre, mint most a Tiszára, mégsem lehet arra hivatkozni, hogy akkor azt be kell iktatni az alaptörvénybe.
Van egy másik módosítási pont is, ami több mint meglepetést váltott ki, ez pedig a képviselői mandátum időtartamának a korlátozása 12 évben. Van-e itt minta, van-e itt példa, és ennek egyébként mi értelme van?
Európában én nem ismerek erre példát, sőt a bevett hagyományos demokráciákban sincs, hiszen ez nem pusztán a potenciális képviselőket korlátozza abban, hogy ők választhatók legyenek. Az igazi nagy probléma, hogy a választók jogát korlátozza, hogy azt a szemét válasszák meg, akit a legalkalmasabbnak tartanak az adott választókörzetben. Ha a képviselői helyeket sorsolással döntenék el, akkor értelmes lenne egy ilyen szabály, hogy a sors ne dobjon ki valakit túl sokszor egymás után, de itt választói akarat van a megválasztás mögött. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé elitellenes döntés, ami a népképviseletet, a parlamentet lényegesen meggyengíti, és azt eredményezi, hogy a hatályba lépés után nem azok fognak képviselőként bent ülni, akiket a választók leginkább alkalmasnak tartanak, és akik tartalmilag is a legjobbak lennének, hanem azok, akiknek még nem telt le a 12 éves mandátum.
Az indoklás az valójában az, hogy a 12 év bőségesen elég ahhoz, hogy valaki megvalósítsa azokat az álmait, amit képviselőként szeretne végrehajtani. De amikor megkérdeztem azt, hogy milyennek az értelme, arra is gondoltam, hogy milyen közjogi rendszer formálódik. Ugye ennek az alkotmánymódosításnak lesz egy folytatása, egy új alkotmányozás. És azt már látjuk, hogy maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök, ezek szerint majd valaki csak 12 évig lehet képviselő. Ezzel párhuzamosan újra és újra felmerül azt, hogy közvetlenül is lehetne választani a köztársasági elnököt. Mi az, ami itt ebből kirajzolódik?
Hát ez egy valóban nagyon-nagyon jó kérdés. Személy szerint azzal, hogy 12 év elég, azzal én egyetértek, valóban elég lehet, de ezt ne a törvényhozó döntse el, ne mások döntsék el helyettünk, hanem döntse el az illető, és döntsék el a választók. Hogy a képviselői mandátum időkorlátját a választók jelentik, ha nem tetszik a képviselő munkája, akkor akár 4 év után, akár 8 év után is, azzal, hogy nem választják meg, korlátozzák a mandátum időt. Hogy mi rajzolódik ki, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ugye nyilván nem akarok én sem nagyon spekulációkba menni, de nagyon egy irányba mutatnak az események. Aki 8 évig volt miniszterelnök, utána még 10 évig lehet köztársasági elnök, meggyengítjük a miniszterelnöki pozíciót, a végrehajtó hatalmi pozíciót, meggyengítjük a népképviseleti elemeket, akkor ez milyen irányba mutat, és közben felvetődik a közvetlen elnökválasztás, tehát ez azért nagyon egy irányba mutat, egy erős elnöki rendszer irányába.
Egy francia modell, vagy akár az Egyesült Államok?
Talán az Egyesült Államoké nem, ugye az Egyesült Államok modellje az nagyon-nagyon, hogy mondjam, szofisztikált, ugye ott az időközi választások, amik idén novemberben lesznek, azok azt eredményezik, hogy két évente van választás, de nem mindenkit választanak meg az időközi választásnál, tehát ott mindent megtesznek azért, hogy ne jöjjön létre erős hatalmi koncentráció, tehát ne jöjjön elő az a helyzet, ami 2010-ben, vagy azóta itt Magyarországon létrejött, hogy a győztes mindent visz. És ugye a mostani módosítással tulajdonképpen a győztes mindent visz, a független pozíciókat is, a kúriát, a bírósági vezetést, az elnöki pozíciót, az alkotmánybíróság elnöki pozícióját és minden mást. És ugye az is egy külön érdekesség, hogy miközben ugye arra hivatkozik, hogy az előző ciklus a saját embereit ültette be, ezért kell menniük, közben például a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetőjének megválasztásánál ugyanolyan szabályokat vezet be majdnem, mint amilyen kritizált a legfőbb ügyész tekintetében. Ugye a tervezet szerint az Alkotmányügyi Bizottság elnöke fogja jelölni ennek a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak az elnökét, ahol tanácskozási joggal megkérdezik a civil szervezeteket, de ezt egyfőn senki nem tudja, hogy mik azok a civil szervezetek, ki dönti el, és a tanácskozási jog az azt jelenti, hogy meghallgatjuk, aztán azt csináljuk, amit elhatároztunk. És utána a parlament kétharmaddal választja, tehát ez tulajdonképpen ugyanolyan módon a jelenlegi parlamenti többség akaratától fog függeni, hogy az úgynevezett független vagyonvisszaszerzési szervezetője ki lesz. Ugyanúgy be lehet ültetni egy kormánypárti bábot ebbe a pozícióba, nincsen jogi garancia arra, hogy széles szakmai bizalom legyen mögötte. Ha ezt akarná elérni, a jogalkotó beírná, hogy vétójoga van a folyamatban az Országos Bírósági Tanácsnak, akik bírók által választott testület, az ügyvédi, Országos Ügyvédi Kamarának, esetleg az ügyészek szervezetének, tehát érdemi kontrollt, érdemi féket építene be. És ráadásul, ha megválasztják ezt a szereplőt, akkor is, ha két év múlva rájönnek, hogy nem elégedettek a munkájával, egy egyszerű alaptörvény módosítással a lex súlyok szabályát be lehet iktatni a záró rendelkezések között, és ugyanúgy el lehet távolítani.
És akkor a közjogi modell, akkor egy francia modell?
A francia modell lehet, tehát, hogy egy erős elnök, vagy lengyel, vagy francia modell, aminek látjuk mind a két esetben a hátrányát, ugye Franciaországban talán két éven nem tudnak normális kormányt megalakítani, van olyan miniszterelnök, aki csak pár napra lesz megválasztva. Lengyelországban látjuk a kétfejű hatalmat, hogy az elnök és a parlamenti többség más legitimációval rendelkezik, és mind a kettő mögött vannak választók, az egyik egy jobboldali, a másik egy baloldali többséget képvisel, és emiatt van egy folyamatos alkotmányos befeszülés. Most ezt nem tudom, hogy miért, kinek az érdeke ilyet létrehozni. Ugye Magyarországnak kétségtelen előnye 36 éve, hogy stabil kormányok vannak, Európában ritka, hogy a parlamentek kitöltik a mandátumukat, hogy a kormányok nagyon gyorsan alakulnak meg, látjuk, hogy Belgiumban volt, hogy 8 hónap volt a kormányalakítás, Hollandiában szintén hónapokat vesz igénybe a kormányalakítás, tehát én azt gondolom, hogy aki ezt a stabilitást és bizonyos értelemben kiszámíthatóságot értéknek tartja, az inkább ennek a megerősítését és a fékek ellensúlyok rendszerét kellene, hogy megerősítse. Megjegyzem, ez volt a Tisza párt ígéret, a jogállam megerősítése és a fékek és ellensúlyok megerősítése, ami az elmúlt két hónapban zajlik, az nekem úgy tűnik, hogy nagyon sok ponton éppen az ellenkező irányba megy.
Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát hallották.
Rekord a hőségben, csúcs a fogyasztásban, az El Niño okozta forróság az európai villanyórákat is pörgeti. Június 18-án este például Németországban 500 euró felé ugrott a megawattóránkénti tőzsdei ár a napelemek le és a légkondik bekapcsolása miatt, ami azért is mellbevágó, mert május elején még negatív árak is voltak a piacon. Június 26-án pénteken pedig arról írt a brüsszeli Politico, hogy az Európai Bizottság székházában leállították a légkondicionálást a hőhullám miatt. Az intézkedés egyébként komoly felháborodást keltett, az épület hűtését ugyanis csak az első 7 emeleten kapcsolták ki, egy 13 emelet magas épületről van szó, és a magasban a biztosok és Ursula von der Leyen szintjén továbbra is volt hűtés. Stúdiónk vendége Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője. Hát a Politico egyébként arról is írt, hogy az Európai Parlament épületében is több áramszünet volt az elmúlt napokban. De mitől, miért sebezhető ennyire a rendszer? Jó reggelt kívánok, és akkor kezdjük az európai rendszerrel.
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezek a tünetek, amiket most tapasztalunk, több nagy megatrend, hosszú távú folyamat következményei. Az első, amit talán érdemes az asztalra tenni, az az, hogy most már évek óta azt tapasztalhatjuk, hogy elsősorban a növekvő légkondi beépítettség miatt a nyári csúcsigények azok rendre meghaladják a téli csúcsigényeket. Tehát egyszerűen egyre több és több villamos energiára van szükség nyaranta. A másik ilyen következmény, hogy az Európai Unióban a hagyományos energiatermelő kapacitások azok leépülőben vannak, és ezzel párhuzamosan az időjárás függő megújuló kapacitások aránya, volumene növekszik, amelyek egészen más termelési karakterisztikával képesek villamos energiát szolgáltatni. És ez egész
fogalmazva, rendszer... ezek nem egyenletesen termelnek időjárás függő.
Illetve nem tudjuk hozzáigazítani a termelésüket a fogyasztáshoz, és ezért alakulnak ki olyan helyzetek, hogy kora este, amikor egyébként a csúcsigények vannak, akkor sokkal szűkösebb, feszesebb ellátás keletkezik, hiszen ilyenkor már a napelemek nem termelnek. Szerkesztő úr említette, hogy tavasszal volt olyan, hogy negatívak voltak az árak. A tavaszi időszakban tipikusan a fogyasztás az kisebb, viszont a napelemek azok már nagyon sok villamos energiát termelnek, ezért túl kínálat, túl termelés van a piacon. Viszont ezekben a nyári hónapokban, amikor nagyon nagy a hőség, nagyon intenzíven mennek a légkondicionáló berendezések, de mondjuk kora este már a napelemek azok nem segítik a rendszert, és nincs elegendő szabályozható, rugalmasan bekapcsolható kapacitás, nincs még elegendő tároló kapacitás, az bizony okozhat olyan típusú ártüskéket vagy nehézségeket, amire említett.
Zavarbejtő ez a negatív ár kifejezés. Ez szó szerint azt jelenti, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor kevés a fogyasztás, de nagyon sok a termelés, minden napelem teljes kapacitással működik, hogy annak kell fizetnie, aki termeli az áramot, hogy valaki végre elvigye? Ez szó szerint így van?
Pontosan erről van szó, az energiapiacon ez nem egy szokatlan jelenség, és nem csak a villamos energiapiacon, tehát mondjuk a Covid alatt az olajpiacon is tapasztalhattunk hasonlót, de a villamos energiapiacon a negatív áru időszakoknak a száma itt az Európai Unióban évről évre növekszik. Általánosságban elmondható, hogy egyre változékonyabbá válik az ár, a villamosenergia tőzsdei ára, és ez elsődlegesen az időjárás függő megújulóknak köszönhető. A probléma az az, mert fogyasztóként nem rossz a negatív ár, vagy nem lenne rossz, bár érezzük, hogy ez egy rossz állapot abból az értelemben, hogy nem egy természetes egészséges piaci helyzet, amikor az eladók fizetnek azért, hogy eladhassák a villamosenergiát. A probléma az az, hogy ezzel párhuzamosan azok az időszakok is egyre gyakoribbak, amikor nagyon-nagyon drága a villamos energia.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter éppen most jelentette be, hogy Magyarország csatlakozik az uniós energiatárolási megállapodáshoz, és ez talán most abból a szempontból is egy izgalmas dolog, hogy ez talán alkalmas lehet, tehát maga az energiatárolás alkalmas lehet arra, hogy a megújuló energiatermelést egy kicsikét kisimítsa, egyenletesebbé tegye, tehát amikor nem világít a napelem, vagy nem, bocsánat, nem működik a napelem, akkor is van valahová nyúlni megújuló energiához, amit korábban termelt, azt valahol eltárolták, és azt most előveszik így egyszerűen fogalmazva valamilyen akkumulátorból. Mi ez a megállapodás, és mekkora ennek a jelentősége?
Igen, az előbb onnan indítottuk a beszélgetést, hogy a villamos energia igények azok különösen nyáron növekednek, de általánosságban is az elektrifikáció miatt egyre több eszközünk használ villamos energiát. Ezzel párhuzamosan az időjárás függő megújuló kapacitások is növekednek, úgyhogy ez a kettő folyamat, ez egy harmadik folyamatot eredményez, hogy a villamosenergia rendszerben a rugalmas kapacitásokra való igény is egyre nagyobb és nagyobb. És különböző módon lehet a villamosenergia rendszerben rugalmasságot növelni. Az egyik ilyen megoldás, módszer a tárolás, a villamosenergia tárolók beépített kapacitásának a növelése.
Ez akkumulátorokat konkrét, jelent általában?
Ez elsősorban akkumulátorokat jelent, így van. És ez a kezdeményezés, bár még nem látjuk pontosan a részleteit, ez egyfajta közös koordinált tárolókapacitás növekedést eredményez majd várhatóan a következő időszakban.
Ugye ez egy Európai Uniós program is, vagy egy Európai Uniós szintű program is. A különböző országok különböző vállalásokat tettek. Magyarország 2028-ig 700 megawatt új energiatárolói kapacitás kiépítését vállalná. Mennyi ez?
Igen, bár ezek a vállalások, ezek már korábban is az asztalon voltak, tehát a korábbi kormány is a Magyarországon nagyon megnövekedett napelemes kapacitást jelentős tárolókapacitás növekedéssel próbálta, vagy tervezte kiegészíteni a következő években. De ez a 700 megawatt, ez mondjuk valamivel kevesebb, mint a jelenleg működő paksi atomerőműnek a fele. Tehát nagyságrendileg így kell elképzelni. Egyébként nagyon nagy mennyiséget jelent olyan értelemben, hogy ez a mondjuk jelenleg beépített kapacitásnak a többszöröse jelentős beruházási igényt is fog okozni.
Hol lennének ezek az akkumulátorok, vagy hogy néznek ki ez az energiatároló park? Egyáltalán létrejönne ilyen? Vagy például inkább arról van szó, hogy mondjuk akár családi házakhoz települnének ilyen kis akkumulátortároló egységek állami támogatással, és azok adnák össze ezt a 700 megawattot?
Mind a kettő elképzelhető, egyelőre ilyen részleteket nem látunk. Ez a következő hónapokban, években fog eldőlni az alapján, hogy mondjuk a pályázatokat, a támogatási programokat az új kormányzat milyen keretek között állítja fel. Az elmúlt években is mind a kettő irányba ellépett a kormányzat, tehát mind a lakossági szereplőket, a háztartásokat igyekezett abba az irányba ösztönözni, hogy az újonnan épülő napelemek mellé már tárolókapacitást is építsenek, mind a piaci, ipari méretű tárolókra vonatkozóan indultak olyan támogatási programok, amik már az elmúlt években egy komoly növekedést indítottak el a beépített tárolókapacitásban is a megújulók mellett.
És van egy másik 700 megawattos csomag is, ez pedig egy szélerőmű pályázat, egy körvonalazódó szélerőmű pályázat. Ez szintén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a napokban. Augusztus 31-ig készítik elő ezt a pályázatot, és hát gyakorlatilag ez egy választóvíz. Az előző kormány alatt kiépült az előző kormányig kiépült egy 330 megawattnyi szélerőmű kapacitás Magyarországon. Aztán a szabályozás megváltozott, ez nem bővült tovább. Na, ebben lesz most egy nagyon jelentős változás. Ez egy másfajta megújuló energia. Sokan azt mondják, hogy azért jó, mert lehet, hogy amikor nem süt a nap, akkor fúj a szél, tehát ennek van egy dinamikája, egy ritmusa, egy kiegyenlítette megújuló energiatermelést tesz lehetővé. Mások viszont azt mondják, hogy a szélerőmű a tájidegen környezeti kockázatokat jelent, nem szeretik. Az előző szabályozásnak az volt a lényege, hogy 12 kilométerre a település határtól nem lehetett szélerőművet létesíteni, Magyarország sűrűn beépített terület nem sok helyen volt, aztán utána gyakorlatilag hivatalosan is leállították ezeket a beruházásokat. Hol épülhetnek az új szabályozás szerint szélerőművek, és hát jó ez nekünk a szakértő szerint?
A szabályozás az már valójában 2024-ben megváltozott, tehát az előző kormányzat is elindította azokat a folyamatokat, amelyek kapcsán növelni lehetett volna, vagy növelni lehet a szélerőművek beépítettségét a magyar villamosenergia rendszerbe. Amiben újdonság történt most az új kormányzatnál, hogy egy ambíciózusabb célt tűzött ki, vagy vállalást tett. Ez a durván 4 gigawatt, amit 2030-ig vállalna, ez a most működő paksi atomerőműnek a kétszerese, tehát egy nagyon jelentős mennyiség. Abban szerintem nincs politikai, szakpolitikai vita, hogy kizárólag műszaki szempontból a magyar villamosenergia rendszer a jelenlegi beépített kapacitáson felül még elbír szélerőműveket. Arról már lehet vitatkozni, hogyha hogyha kapacitásfejlesztésben gondolkodik egy kormányzat, akkor milyen mértékben érdemes szélturbinákat létesíteni. Az egyik oldala mellett érve, hogy ezek jól kiegészítik a már felépült napelemes kapacitásokat, a másik oldal pedig amellett érve, hogy hát ilyen mértékben egy kockázatot is jelentenek a villamosenergia mixben. Nagyon nagy lesz Magyarországnak az időjárás függő megújuló kapacitása, és ahonnan a beszélgetést indítottuk, hogy a nagyon nagy megújuló kapacitás, és ezzel párhuzamosan a növekvő igények, ezek időről időre azért okoznak nehézségeket. Érdemes visszagondolni a tavalyi Ibériai félsziget tapasztalható, vagy tapasztalt áramszünetre. Tehát egy bizonytalanabb helyzetet eredményezhet bizonyos időszakokban, és hát amikor kormányzati programokról, pályázatokról van szó, akkor mindig felmerül két további lehetőség, kérdéskör is. Az egyik az, hogy ezeket a beruházásokat milyen arányban fogják külföldi, és milyen arányban magyar szereplők megvalósítani. Egyébként még jóval korábban a 300 megawatton felüli pályázat leállítása van, talán 2009-ben vagy 2010-ben az egyik főérve az volt, hogy szinte csak külföldiek jelentkeztek rá. És hát a másik kérdés, ami ilyenkor különösen ekkora mértéknél felmerül, hogy nem lenne célszerűbb ezeket a forrásokat más típusú kapacitásokra is, inkább mondjuk rugalmas kapacitásokra áldozni.
Ugye egy percünk maradt még, és nyilván a kőolajárnak a változását, illetve a hormuzi szorosnak az állapotát egy perc alatt nem lehet végigvinni, de tény az, hogy szombattól, tehát tegnaptól kivezette a kormány az üzemanyagok védett árát, de egyébként meg olcsó lett a benzin, illetve a dízelolaj a kutakon, mint előtte a védett ár alatt volt. Mennyire tartós az az olajárás is, ami most tapasztalható a piacon? Ugye a hormuzi szoros elvileg átjárható, de támadások most is vannak.
A hormuzi szoros teljesen nem átjárható. Az elmúlt napokban 31 hajó volt a legtöbb, ami egy nap alatt hivatalosan áthaladt, korábban 120-140, és nagyon jelentős kockázatok vannak, hogyha megnézi szerkesztőről az elmúlt egy-két napban mi történt, lehet, hogy a tűzszünet megbicsaklott, mert újra lőnek a hormuzi szorosban. Valóban volt egy korrekció az elmúlt két hétben a piaci árakban, ami jó hír Magyarország szempontjából, és remélhetőleg nem lesz olyan újabb ár, hullám vagy áremelkedés, mint ami az elmúlt hónapokban van, de ennek a lehetőségét nem lehet kizárni, mert nagyon súlyosak továbbra is a geopolitikai kockázatok a Közel-Keleten.
Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője volt a vendégünk.
Köszönöm szépen.
És hamarosan jönnek a mérföldkövek is. A kormány még idén benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euróhoz vezető utat is vázolja majd. Jelentette be Kármán András pénzügyminiszter pénteken az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével folytatott megbeszélések után. A szaktárca vezetője elmondta, hogy a legnehezebb feladat a költségvetési feltételek teljesítése. A hiány, illetve az államadósság elvárt szintre történő csökkentése lesz. Ezt megerősítette Magyar Péter miniszterelnök is, a kormányfő szerint azonban megszorítások nem várhatók. Nem erre van szükség, hangsúlyozta a miniszterelnök, hanem arra, hogy jöjjön az uniós pénz, és hogy annak ne lopják el a felét, mint ahogy az előző kormány idején jelentette ki a mostani kormányfő. Stúdiónk vendége Sebestyén Géza a közgazdásza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Hát a Medián felmérése szerint a magyarok háromnegyede támogatja az euró bevezetését. A válaszadók több mint ötöde akár rövid távon belül is lecserélni a forintot, de mi van a várakozás mögött? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban négy magyarból három azt gondolja, hogy az euró az jó lenne nekünk, jó lenne Magyarországnak. Én a negyedik vagyok, tehát én nem vagyok ennyire oda az euróért közgazdasági szempontból, illetve megnézzük a korábban csatlakozó országokat, akkor nem csak pozitív fejleményeket láthattunk, és itt nem arra gondolok feltétlenül, hogy például Olaszország, mikor bevezette az eurót, akkor a korábban 1000 lírás kávé, az espresso kávé, az 1 eurós lett, ami egy 50%-os áremelkedést jelentett, hanem arra gondolok, hogy nagyon sokszor megölte azt a gazdasági dinamikát, ami korábban az országokban volt. De hogyha azt nézzük, hogy milyen kritériumokat kell teljesítenünk ahhoz, hogy egyáltalán ez a 2030-as cél az megvalósítható legyen, akkor egyrészt valóban itt ugye 4 kritérium van, a Maastrichti kritériumok 4 darab olyan elvárás van, amit teljesítenünk kell. Egyébként ezek közül az inflációs az már gyakorlatilag teljesül, tehát ott már jók vagyunk, nyilván ezt tartani kéne a következő években is.
Tehát nem ilyen hétre kell teljesíteni, van, vagy igen, hónapra?
Ez nem elég egyszer kipipálni, hanem ezt folyamatosan tartani kell, de itt jók vagyunk. A kamatokban nem vagyunk annyira jók, de ez nyilván összefügg egyébként a magas, relatíve magas egyébként, azt kevesen tudják, hogy az Európai Uniós átlag nagyobb, mint a magyar, de a magyar államadósság sem alacsony, tehát nyilván azt jobb lenne lejjebb szorítani, és akkor a kamat kritériumot is ki tudnánk pipálni.
És ezt nem biztos, hogy mindenki érti, tehát itt ugye a kamat szintnek csökkennie kellene.
Így van, pontosan, ugye az elvárás mind kamat, mind infláció terén, hogy a 3 legalacsonyabb kamattal, illetve inflációval rendelkező országnak a szintjéhez képest ne legyen túl magas a magyar kamat, illetve ne legyen túl magas magyar infláció. Mint mondtam, az inflációnál jók vagyunk, a kamat szinten ott dolgozzunk kell. Viszont a kamat szint az összefügg avval, hogy magas a GDP arányos, relatív magas a GDP arányos államadóságunk, ezt lejjebb kell szorítani, és ugye van még az államadóság mellett, amit 60% alá le kéne vinnünk, van még egy kritérium, hogy a költségvetésnek a hiánya az a GDP 3%-át ne haladja meg. Nyilván a 3%-os GDP arányos hiány be lehet tartani egy szigorú költségvetéssel, és ebben akár az uniós pénzek is segíthetnek, viszont azért nem lesz egy könnyű út a 60%-ra levinni a GDP arányos államadóságot, hozzátenni, még 2002-ben 50% környékén volt, tehát sajnos egy 8 év liberális kormányzás az megtolta nagyon az államadóságunkat 80% fölé, és ezt a terhet görgetjük azóta is magunk előtt. Most ugye 76%-a a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet, ha mindenképpen beszeretnénk vezetni az eurót.
Ugye ez akkor lenne igaz, hogyha 2030-ban csatlakoznánk az euróvezethez, de itt azért én a nyilatkozatokból azt láttam, hogy 2030-ra jó lenne elérni a kritériumok egy részénél legalább azt, hogy a csatlakozási feltételek teljesüljenek, utána benne kell maradni egyébként is az árfolyam zónában egy bizonyos időszakig, tehát nyilván nem 2030-ban cserélné le az aktuális kormány a forintot euróra, hanem mondjuk akkorára szeretne látni valamilyen teljesítés az ebben a mutatókban. Viszont mondta azt, hogy az államadóság csökkentésének ez az üteme, az egy nagyon-nagyon komoly erőfeszítést igényelne. Tehát erre mondhatja azt egy máshogy közelítő közgazdász, hogy na de hát ezt ki is lehet nőni, tehát nem csak vissza kell fizetni, hanem mondjuk olyan mértékben növekszik a GDP, a gazdaság, hogy az aránya csökken, nem számszerűen csökken maga az adósság. Ez egy jobb út, egy kényelmesebb út. Ez nem járható?
Igen, azért gyorsan még reagálnék én is arra, tehát valóban volt egy olyan pillanat, amikor úgy értelmezték sokan az új kormánynak a kommunikációját, hogy 2030-ra már eurót szeretnék. Nyilván ez nem megvalósítható, hiszen ehhez sokkal hamarabb már ki kell pipálni a kritériumokat, az egy még gyorsabb, radikálisabb reformot igényelne. Most az a helyzet, hogy 2030-ra szeretnék kipipálni a kritériumokat, és ebben benne van a 60%-os GDP arányos államadóság is, tehát elvég 4 év alatt le kéne csökkentenünk az államadóságot. És ennek egy eszköze valóban a növekedés az lehet. Tehát pont most írtam egy cikket arról, hogy Görögország egy csodálatos utat jár, de mert 2010 környékén még 210%-os GDP arányos államadósága volt, most pedig 140% alatt van, tehát egy komoly államadósság, relatív államadósság csökkenés volt náluk. Nem úgy, hogy a hiteleket visszafizették volna, most euróban még picivel több hitelük van, mint 2010-ben volt, viszont a gazdasági növekedés az valóban nagyon dinamikus volt Görögországban, és ez tényleg egy járható út lehet. Viszont ehhez azért kéne, hogyha magyar gazdaságról beszélünk, akkor kéne az is, hogy a külpiaci körülmények is segítsék ezt a növekedést. Az elmúlt években a magyar GDP növekedésnek a legerősebb motorja az a belső fogyasztás volt. Nagyon sokat növekedtek a magyar fizetések, a magyar bérek, emiatt a magyar belső fogyasztás is. Viszont sajnos egy komoly visszahúzó erő az európai piacoknak a gyengélkedése volt. 2022 óta, a háború óta az európai gazdaság az sajnos egy gödörben van, és a magyar exportok is emiatt nem tudnak jól alakulni. Tehát ha szeretnénk kinőni az adósságunkat, az egy jó növekedési dinamika kell, az meg sajnos külső faktoroktól függ, nincsen hatásunk arra, hogy az Európai Unió gazdasága hogyan fog nőni.
Nézzük akkor a legfontosabb faktort, vagy sokak szerint a legfontosabb faktort, a német gazdaságot. De azt szokták mondani, hogy a magyar gazdaság mutatói előbb-utóbb a német gazdaság mutatóihoz csatlakoznak, vagy hasonlítanak. Lehetnek eltérések, széttartások, de mindig beigazadunk. Hogyha Németországnak nem megy, akkor Magyarországnak sem. Milyen helyzetben van a német gazdaság? Kérdezem ezt azért is, mert tényleg csak az elmúlt napok híreiből szemedgetek. Például a Volkswagen sajtóhírek szerint belátható időn belül 100 000 munkahelyet szüntet meg globálisan, több mint 100 milliárd eurós takarékossági csomagban gondolkodnak. Akkor szintén egy tegnap vagy tegnap előtti hír, a Gesamtmetall közlése 16 000 munkahely szűnne meg a német fémiparban, az elektronikai szektorban 2,5 éve folyamatos a visszaesés. Szerintük egyébként további 300 000 munkahely van veszélyben ugyanebben az ágazatban néhány éven belül, és hát a folyamatos versenyhátrány, az gyakorlatilag tény. Hogy áll a német gazdaság? Ezt azért is kérdezem, mert volt kísérlet egy nagyon komoly gazdaság élénkítésre, nem is akármilyen módon, részben a költségvetési hiánynak a jelentős növelésével.
Így van. Sajnos a német gazdaság az nagyon sok sebből vérzik. Az egyik ilyen az az autóiparnak a nagyon gyenge teljesítménye. Nem véletlen, hogy a Volkswagen is ilyen brutális elbocsátási számokban gondolkozik. Ugye egyébként nem régen még 35 000 volt ez a terv, aztán ezt 50 000-re emelték, de már akkor is megmondták, hogy még ez sem biztos, hogy elég ahhoz, hogy a problémát mélységében kezeljék, és most már valóban az a szám, ami kering a sajtóban, az már 100 000 fő elbocsátásáról szól, és még ez sem biztos, hogy megoldja a Volkswagen problémáit, és csak egyetlen egy cégről beszéltünk. És ami nagyon szomorú, hogy nem a Volkswagen az egyetlen nagy német cég, aki komoly problémákkal szembesült, hogyha nagy német vállalatokat nézzük, tehát a 250 fő fölötti létszámot foglalkoztató németországi cégeket, náluk a csődráta az 30%-kal nőtt 2026 első fél évében. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon durva folyamat van, a munkanélküliség ráta az 10 éves csúcson van, csak ugye a fémiparban, elektronikai iparban az idei év végéig várhatóan az elmúlt 8 év alatt összesen 500 000 állás szűnt, vagy szűnik majd meg összességében. Tehát minden mutató az azt mutatja, hogy a német gazdaság az nem szárnyal, és ennek sajnos több oka is van. Egyik az elhibázott energiapolitika, ugye nincsen olcsó áramok, bezárták az atomerőműveket, illetve az olcsó orosz energiáról lemondtak. A másik komoly gond, hogy az a innovatív német gazdaság, ami nagyon jól teljesített autóiparban, és komoly előnyei voltak, legalábbis a hagyományos autógyártásban, tehát a belső égésű motoroknál, sajnos le van maradva nagyon a kínai autógyártókhoz képest, akik elektromos autóban gyakorlatilag most már rávernek a németekre, és még a kínai középosztály, vagy a felső középosztály korábban német autót vásárolt, hogyha ugye fel akart vágni, vagy akár csak egy jó autót akart venni, akkor egy német autót vásárolt, ma már ők is kínai autót vásárolnak, tehát Kínában eddig nyereséget értek el a Volkswagen, az Audi, a Mercedes, a BMW, most már az a helyzet, hogy a kínai piacon is csökken a részesedésük.
Van, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez nekünk baj, lehet, hogy majd ide jönnek a kitelepülő német cégek, fél percünk van még. Van ennek realitása?
És látjuk is ezt, tehát nyilván itt van az Audi, itt van a Mercedes, itt van már a BMW is, tehát van egy ilyen folyamat, ez segítheti a magyar gazdaságot, de ez egy rövid távú segítség lehet csak. Mivel hozzá vagyunk kötve az exportunkon keresztül a német iparhoz, hogyha a német, vagy hát azt mondom inkább az európai gazdaság folyamatosan lefele megy, akkor idő után nekünk is sajnos ez a trendhez csatlakoznunk, kénytelen, kelletlen csatlakoznunk kell. Egy ideig, óráig a belső európai, a belső munka áramlások azok ezt tombíthatják, mint ahogy ezt eddig is tették, de a hosszú távú trendek azok sajnos nem pozitívak.
Sebessén Géza közgazdászt, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét hallották.
Csillagok között fényességes csillag. Hegedű Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Van egy falu a déli és a keleti Kárpátok találkozásánál. Talán ez a legkeletibb magyar többségű település a Kárpát-medencében. A neve Gelence. Budapesttől közúton 770 kilométerre van. Háromszéki székelyek lakják, akik évszázadok óta őrzik ezt a vadregényes vidéket. Ha itt körbenézünk, a Kárpátok bércei, mint kővé merett óriások magasodnak fölénk. És bár a táj idilli, de az itt élő embereknek a mindennapok az elmúlt évszázadokban meglehetősen küzdelmesek voltak. A föld sem adta könnyen a terményt, és időről időre meg kellett védeni a határt a keletről vagy délről érkező támadóktól. Nagy hitre és elszántságra volt szükség ahhoz, hogy itt a hétköznapok élhetőek legyenek. Nem véletlen, hogy ez a küzdelem a tárgyi kultúrájukban is megelevenedik. A falu szívében áll a helyi csoda, a ma már az UNESCO világörökség részét képező katolikus Szent Imre templom. Ez a klasszikus, románkori stílusjegyekkel rendelkező templom a 13. században épült. Belső falait középkori freskók borítják, amelyeknek jelentősége túlmutat a helyi vallásosságon. A templom híres falképei azt a Szent László legendát örökítik meg, amikor a lovak király megmenti a magyar leányt a kunvitéztől. A világon egyedülálló képsor a király vitézségét, az igazság és a bátorság történetét meséli el, és egyben lenyomatát adja annak a középkori képzeletnek, amely a magyar történelmet formálta. Szent László a székelyek legfontosabb védőszentje és mítikus hőse. A székely hagyományban a Szent Király nem csak történelmi uralkodó, hanem a sírból is visszatérő csodás szabadító, aki megvédi a népet a veszedelmektől. Nem csoda, ha templomi ábrázolása megjelenik Gelencétől Székelyderzsig, Marosvásárhelytől Oklándig. Kultusza a mai napig élő hagyomány. Tegnap, június 27-én volt Szent László ünnepe. A források szerint 980 éve, 1046. június 27-én született a lovak királyunk, akit a középkori eredetű vallásos énekben csillagok közt fényességes csillagnak neveznek. A magyar mondák és legendák vitéze ő, az egyik legnépszerűbb magyar szent, akinek kultusza nem állt meg a Kárpátok vonulatánál. Szent László alakja a magyar öntudatban különleges helyet foglal el. A középkori lovagi eszményt megtestesítő király 18 éves uralkodása során kiemelkedőt alkotott a törvényhozás, az egyházszervezés és a hadászat terén is. De emléke majd 1000 évvel később is jelen van. A székelyeknek, akik a vidéken élnek, Szent László története nem távoli legenda. Jelképez valamit, ami a 21. századi hétköznapokat is segít túlélni. A kötelességtudatot, a bátorságot és a közösség védelmét. Gelence távol van Budapesttől kilométerekben, de közel van azokhoz az értékekhez, amelyekre sokunknak manapság is szüksége lehet. Az őszinte közösséghez, a gyökerekhez és a kitartáshoz.
Hegedű Zoltán jegyzetét hallották.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 28-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek a bemondó Garami Zsuzsa.
Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A hatóságok több mint 3200 sérültről tudnak, és több mint 54000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Újabb légi csapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lő drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta. A mostani akció jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. Teherán válaszcsapást indított, amerikai célpontokra támadta Kuvaitban és Bahreinben. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja a kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik azután, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában közben a mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord, 37 fokot mértek. A hőhullám miatt csak nem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos vizet osztanak, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu per hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. A hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szenti Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Borsodi Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak, a baranyai Görcsöny-Doboka lakói pedig új település vezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Folytatódik tehát a kánikula, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, este 24-32 fok között alakul, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
Vasárnapi újság.
Negyed kilenc után arról beszélgetünk, hogy ismét együttműködésről, múltról, jövőről beszélgethetünk a Magyarok Országos Gyűlésén, Ópuszta Szerena a Nemzeti Történeti Emlékparkban, de előbb Nemzeti Sportkrónika Fejér Balázzsal.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le. Hátrányból várja az idegenbeli visszavágott női röplabda válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében. George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Köszöntöm a hallgatóinkat!
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget, a 100%-os teljesítménnyel csoport első argentinokat Ausztria és Algéria követte. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát Gary Linekert. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen, az angolok csoportelsőként jutottak tovább, megelőzve a másodikként végzett horvátokat és a szintén tovább lépő gánaiakat. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, még a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. Kolumbia az első, Portugália a második, Kongó a harmadik helyen végzett a négyesben. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. A Horvátország Gána meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már továbbjutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt. Azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelt el a játékvezető kicsit később a hidratációs szünetet. Ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. Letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést egy labdaszerzés után. A balszéről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucsics kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a félidőre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik harcát. Nagyon jobb futballt mutatott be Gána. A 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavú révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Szemenyő épp, hogy lemaradt. Nagyon-nagyon jó focit láttunk. Amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinált a horvát védő Pogacsics. Saját labdát rosszul vette át a saját 16-osánál. Menteni akarta a menthetőt, és ő elgázolta az ellenfelet. Igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé Nuamaha, és Lukaszen közvetlen közelről egyenlített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második fél időben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből párti labdát vesz. Pasalic lövését óriási bravúrral védte Aszár, Modric szögletét pedig Vlasic fejelte be 10 méterről, 2-1-re vezettek a horvátok. 83. percben szerezte meg a vezetést a Horvátország, 2-1, ez azt jelentette, hogy fordult a sorrend, mert a másik mérkőzésen ugye Anglia nyert, ő az első, és így, hogyha Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani, a horvátok őrizték az eredményt. Mind a két csapat tovább jutott a csoportból.
A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották.
Nem. Nemzeti Sportkrónika.
Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az ötödik körben összesítésben a 156. helyen draftolták. Szongott Dománt Kohári Zsombor érte utol telefonon a nagyszerű hír hallatán.
Nálunk egy kicsit késett a felvétel, online néztük a hivatalos oldalon, és az ügynököm volt az első, aki felhívott, és ő volt az első, aki mondta, hogy gratulál, hogy draftoltak, és akkor is sokba voltam, aztán pont akkor jelent meg a tévébe is. Nagyon jó élmény volt, az egész családdal néztük, a szüleimmel, akik végig segítettek ezen az úton, nagyszüleim, felemelő érzés volt.
Rögtön fel is vette veled a kapcsolatod a Buffalo Sabres. Milyen egyeztetések voltak eddig, mi történt eddig, milyen dolgokat beszéltetek meg a csapattal?
Felhívtak, hogy gratulálnak, és hogy várják azt, hogy együtt dolgozhassunk, és nagyon sokat tettem ezért. Örülnek, hogy tagja vagyok az ő csapatuknak. Holnap látlak már élőben, és akkor többet megbeszélünk.
Ezen a drafton 95%-ban svéd, orosz, amerikai, kanada játékosok kelnek el. Most pedig egy magyar játékos draftolt a Buffalo. Arra volt megjegyzésük esetleg, hogy milyen különleges nemzetből érkezel?
Ügynököm is, meg ők is gratuláltak ehhez, hogy ez nem csak nekem egy nagyon nagy dolog, hanem ez tényleg az egész magyar hokinak nagy dolog, és kicsit fel tudja rakni a térképre a mi hokinkat is, és ez is volt a célom, hogy magamnak bizonyítsak, és hogy elkeljek, de mindig is tudtam, hogy azért én az országnak a hokiáért is sokat tehetek.
Ha egy picit visszamegyünk az esemény előtti napokra, neked volt bármi megérzésed, volt bármi sejtésed, hogy mi történhet, vagy inkább félretettél mindent, és csak vártad, hogy mi fog történni.
Pár álmatlan éjszaka van mögötte. Már itt a vége felé nem tudtam másra gondolni. Itt már nem tudsz bizonyítani a meccsen, hogy előbb vigyenek, vagy hol vigyenek. Itt már csak az van tényleg, hogy csapatok mit akarnak. Nagyon nehéz pár nap volt izgulás szempontjából. Számítottam rá, hogy draftolnak, de nyilván bennem volt az is, hogy mi van, ha nem, de szerencsére jól sikerült.
A jégkorongozó Szongott Dománt hallották. A világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti öttus a világkupa döntő mai fináléjába. A nőknél 10 óra 30 perc kör rajtoló viadalon Erdős Litának és Guzi Blankának szurkolhatunk. A férfiak versenye Szép Balázsral 14 óra 30 perckor kezdődik. Szép Balázst Kreisz Bálint kérdezte.
Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem indulok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, fejben, fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is. Nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
A jó ívás alapozta meg ezt az egész napot, adott egyfajta extra magabiztosságot?
Igen, az nagyon sokat számít, hogy indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy rosszul indult a nap, nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszot, utána már felszabadultabban vívtam, nagyon örülök tényleg minden számnak.
Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni. A hőséget hogy viselted azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt ötször?
Ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk az melegben is futni, nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
Mi az, amit kitűzöl, hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
Nincsenek konkrét terveim, hogy melyik számom milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot. Lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A mezőny legeredményesebb játékosa német Anett volt 35 ponttal, csapatunk feladó átlója Török Olivérnek nyilatkozott.
A meccs előtt azt jósoltam, hogy ez egy izgalmas mérkőzés lesz, főleg a szurkolók számára, ez tényleg így sikerült. Kicsit sok hibával kezdtük az elejét, picit sok hibával fejeztük be a végét is, de alapvetően nagyon büszke vagyok a csapatra. Nagyon jó mérkőzés játszottunk, ez volt az első mérkőzésünk egy ennyire komoly ellenfél ellen. Második, harmadik, negyedik szedben hihetetlen jól dolgoztunk, talán egy kicsit fáj a negyediknek a vége, ott egy picit elcsúszott, ott már kezdtünk szerintem nagyon fáradni. Gratulálok a svédeknek, megérdemelték. Most is voltak olyan alkalmak, amikor talán tudtam a legjobb döntéshez, de ezt én mindig így gondolom. Alapvetően elégedett vagyok, hogy itt tudtam segíteni a csapat. csapatot, és dolgozunk tovább, hogy a visszavágón ez egy még szebb eredmény legyen.
Volt egy kis versenyfutás a svédek sztárjával, Isabella Hockali, ki szerez több pontot a meccsen, látom, hogy itt a végén beszélgettetek.
A posztunkból beadódóan 20 ember éveink a válogatottunknak, gratuláltunk is egymásnak, és csak pont ezt beszéltünk meg, hogy ugyanaz a dolgunk a csapatban, és azért kemény, de ez ilyen.
Mi várható a visszavágón?
Szerintem egy hasonlóan kiélezett mérkőzés, talán egy kicsit hűvösebb időjárás, hiszen Svédország egy kicsit éjszakabbra van, mert nagyon meleg volt. Bízom egy nagyon jó mérkőzésben, és bízom abban, hogy ki tudjuk javítani hibáinkat, és ezt az eredményt egyébként megfordítani.
A röplabdázó német Anettet hallották. A magyar női U20-as kézilabda válogatott 27-25-re alul maradt Lengyelországgal szemben a Kínában zajló világbajnokság utolsó csoportmeccsén, így másodikként jutott tovább. Csapatunk Japán ellen folytatja a középdöntő küzdelmeit. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság negyed döntőjében, majd Spanyolország is jobbnak bizonyult a mieinknél 2-1-re, így nemzeti csapatunk ma 10 órától a 7. helyért játszhat az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániával. Az elődöntőkből a magyarok közül 6 női és 8 férfi sportoló, köztük a címvédő Léman Csongor jutott be a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa verseny mai döntőibe. Márton Rihárd 1:55,51 másodperccel a második helyen ért célba 200 méter pillangón a római Héddomb elnevezésű úszóviadalon, ezzel teljesítette az Európa bajnoki szintet, és ott lehet az EB-n ebben a számban. 100 méter gyorson a román David Popovics győzött, Milák Kristóf 47,89 másodperccel a harmadik lett. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon, mögötte a két Ferrari valamonakó Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg az összetetben ellenálló orosz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-al az ötödik helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről. Kedves hallgatóink, Sportmondikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
9:43. Egymásra találni közösségben, felelősségben, hitben, cselekvésben, újra közös gondolkodásra hív hazáról, nemzetről, együttműködésről, múltról és jövőről a Magyarok Országos Gyűlése. A találkozónak idén is az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot helyett. A háromnapos rendezvény július 3-án kezdődik. Stúdiónk vendégei Vukics Ferenc, a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítvány, és egyben a Magyarok Országos Gyűlése alapítója, és Falatovics Ádám, egyetemi oktató, a Magyarok Országos Gyűlése szervezője. Hát Anonymous azt írja a Gesta Hungarorumban, hogy Árpád vezér és nemesei itt rendezték az országnak minden szokástörvényét, valamennyi jogát, szerét ejtették az ország dolgainak. De hát miről beszélgetnek 2026-ban a Magyarok Ópusztaszeren? Hát akkor Bukics Ferenccel kezdjük. Jó napot kívánok!
Hát arról beszélgetnek, szerítejtik az ország dolgainak, ahogyan ezt 2009 óta rendszeresen megteszik, mert ugye a rendezvény 2009-ben indult, akkor ugye óriási nagy létszámmal, akkor még Böszörpusztán több százer ember látogatott oda el, de a legfontosabb mondani valója, hogy maga a gyűlés, és maga az országos gyűlés az úgy kerül megrendezésre, hogy az emberek saját maguk adják hozzá a munkájukat, az önkéntes munkájukat, a támogatásukat, az élelmiszert, az anyagot, a szöget, a üzemanyagot, bármit, vagy a kis teherautót, a szállítóeszközt, azt mind-mind felajánlásból kapjuk, és egy nagy, óriási, az ország legnagyobb kalákája azért, hogy a végén oda ott megtörténhessen maga a gyűlés. És a legfontosabb feladatunk az, hogy feltérképezzük a magyar társadalomnak a legfontosabb kihívásait, és ez mindegy, hogy külpolitikáról, geopolitikáról, belpolitikáról, vagy tudományos életről, vagy a történelemről, vagy hagyományőrzésről, vagy a hagyományoknak a továbbélésének a lehetőségéről van szó. A magyar társadalomnak a fontos kérdéseivel foglalkozunk. Ha le akarom egyszerűsíteni, akkor azt tudom rá mondani, hogy azért vagyunk itt a világban, hogy éljünk, hogy méltó emberi életet éljünk, és a Magyarok Országos Gyűlése azzal foglalkozik, hogy hogyan tudja azt az együttműködést megteremteni, amiben meg lehet beszélni azt, hogy hogy kell méltó magyar módon emberi életet élni itt, és ennek milyen lehetőségei vannak, és milyen munkát kell ennek érdekében elvégezni.
Miről lesz szó konkrétan? Egyáltalán hogyan zajlik egy ilyen gyűlés, vagy gyűlés Falatovics Ádám? Tehát nyilvánvalóan ugye az egész magyarság nem tud odaülni az ópusztaszeri gyűlésre. Rendezvények vannak, előadások vannak, beszélgetések vannak, hogy megy ez? És akkor tényleg most a konkrétum, akkor mi minden jön idén?
Idén is nagyon sok programmal készültünk, több mint 280 program részlet a három nap alatt, ebből több mint 300 előadás is lesz.
Tehát tényleg 300 előadás?
Több mint 300 előadás a három nap alatt, tehát folyamatosan zajlik. Igazából talán egy kicsit, hogyha végig gondolva egy külső szemlélve, aki megérkezik a rendezvényünkre, és a belépő után három úton tud elindulni. Az egyik út közvetlenül a egyébként a baloldali a belépő kapu után a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítványnak az előadó helyszínei lesznek, ahol három helyszínen folyamatosan zajlanak a három nap alatt a különböző előadások. Itt lehet különböző témákban az egészségtől kezdve, a biztonságpolitikán át bármit tényleg hallgatni. Igen, a középső úton, hogyha valaki elindulna, akkor eljutna a vásárosokon, kézműves vására fog sor kerülni. Idén olyan nagy újításunk lesz az, hogy a kézművesek a helyszínen be is mutatják, hogy hogyan készítik el ezeket a termékeiket, tehát lesz interaktív bemutatása is, akár egy agyagozásnak, akár szövésnek, akár bármilyen varrásnak és ruhakészítésnek. Illetve ezen a soron lesznek rajta majd az étkeztetők is, és hagyományos magyar ételek fognak megjelenni, vagy újra gondolt modern változatai. Nálunk az a mondás, hogy mi szeretnénk támogatni például a kézműveseket, szeretnénk támogatni a hazai termelőket, úgyhogy nálunk minden, ami magyar emberek által elkészített magyar alapanyagokat használ föl, ezzel próbáljuk a hazai gazdaságot is ösztönözni. A harmadik úton, aki pedig elindul, az pedig a közösségek sorával találkozna, ahol a különböző civil közösségek hozzák a saját programjaikat. A Magyarok Országos Gyűlés egy olyan rendezvény, ahol nem csak mi szervezők találjuk ki a programokat, hanem bármilyen civil közösség, ami hajlandó, közösen együttműködve, a közös célokért találkozni egymással, az oda tud települni, és ők is saját programjaikat bemutatni, saját közösségüket bemutatni, a saját céljaikat, illetve akár előadásokat is szervezni. Emellett persze ez egy családi rendezvény, úgyhogy gyerekvilág, lovas programokkal várjuk az oda érkezőket, és hát nagyon sok mindent tudnánk még elmondani. Egy gondolat itt a Ferkó bácsihoz is, amit mondott, hogy Magyarok Országos Gyűlése régi hadi szokás volt, hogy egy seregnek egy évben egyszer össze kellett gyűlnie. Hát mi is erre teszünk kísérletet, nem tud mindig mindenki eljönni a rendezvényünkre, de arra próbálunk rávenni, hogy azért egy évben egyszer gyűjjenek össze a magyarok, és beszéljék meg a dolgaikat egymásra, ejtsék szerét a dolgaik.
Most ha már seregről beszélünk, ugye Lukics Ferenc természetesen hivatásos katona, több műsoromban is vendég volt már, vagy legalábbis korábban az volt, és hát egyébként biztonságpolitikai szakértő. És említette azt, hogy nagyon sok, vagy említették azt, hogy nagyon sokféle témában lehet majd előadásokat hallgatni. Erre van lehetőség az interneten, és lehet hallgatni podcasteket, meg ezennyi dolgot meg lehet nézni. Miben több egy személyes találkozó? Ön is egyébként szakértő, nagyon sokszor ad elő. Miben más egy ilyen interaktív fórum, hogyha úgy tetszik.
A találkozás az mindig fontosabb, mert hogy akár a szakértők részéről, akiket most le tudnak ülni, egy jó ebédet el tudnak költeni együtt, közösen tudnak egymással beszélgetni, körbe tudnak nézni, találkozni tudnak a saját követőikkel, direktben tudnak kérdéseket feltenni az emberek, ez mindig sokkal személyesebb tud lenni, és az emberek ezt várják, hogy ez megtörténhessen, mert azért van egy távolság, amit az online médiakultúra megtart az emberek között. A másik fontos eleme pedig az, hogy legfontosabb, amit szerintem, amiben most nagy lemaradásunk van a hagyományainkhoz képest, az együttműködési készség. Itt a kommunikációs kultúra az nagyon elment, és mindenki mondja a saját magáét, nagyon kevésszer van az, gondolkodjunk csak a 1900-as évek elején a kávéházi irodalmi körökre, hogy a nagyíróink annak idején lejártak különböző helyekre, akkor rendszeresen találkoztak egymással, megbeszélték egymás dolgait, azokat az információkat, ismereteket, amivel rendelkeztek, azokkal megtermékenyítették egymást, és itt is az a probléma, hogy keveset találkoznak az emberek, kevés olyan csatorna van, műhely van, ahol együtt gondolkodásra bármilyen lehetőség van, és ez nem kell először nagyon szervezett formának lenni, ezért is fordul elő, hogy a Magyar Országos Gyűlésen annyira jó beszélgetések alakulnak ki, az emberek hajnali 3-kor még mindig folytatják, és mikor fognak aludni, és akkor szokták azt mondani, hogy hát aludni majd lehet otthon, mert most végre, most van az a beszélgetés, amire egész évben vártam, hogy az bekövetkezzen.
Érdekes egyébként, ahonnan jött, vagy amit alapított ez a bizonyos nemzetvédelmi alapítvány. És ez egy szabad egyetem.
Igen.
De mit kell tanulni a nemzetvédelemről, vagy tulajdonképpen mi ez?
Hát azt kell megértenünk, hogy az országnak válságállónak kell lenni. Tehát, hogy most itt egy multikrízisek időszakával, vagy polikríziseknek a időszakába lépünk be, amikor egyszerre van a legtöbb modern társadalomnak súlyos problématikája. Azokat meg kellene tudni oldani. Tehát egy magyar nemzetnek a túlélés érdekében kellene valami fajta kohéziónak, belső kohéziónak lenni, és egy válságállóságot kellene tudnunk létrehozni. A mi megállapításunk az, hogy van, amit a politika nem tud megoldani. Ez pedig azt jelenti, hogy nem tud közösséget építeni, valódi közösséget, amelyik megüti a közösség valódi működésének a szintjeit, illetve nem tudja a közösségeket és az ebben lévő humán erőforrást, azt nem tudja kiaknázni. Viszont történelmileg ezt úgy tudnám mondani, hogy királyok elronthattak dolgokat, kormányok elronthattak dolgokat, ez az ország nem attól áll, hogy csak kiváló vezetői voltak, mert azért büntetett bennünket elégszer a történelem, viszont miért tudtuk ezeket mind túlélni? Azért, mert a család, a helyi kis közösség, vagy a települési közösség valamilyen szintű működést fel tudott mutatni. És a mi feladatunk az, hogy ezt alulról építkezve, a családot megerősítve, a párkapcsolatokat megerősítve, a családot megerősítve, a helyi kis közösségeket megerősítve, a települési közösségeket megerősítve próbáljuk a nagy nemzeti közösségnek a túlélését biztosítani.
Ugye egy ilyen helyi közösség életképességét, jövőformáló erejét mutatja az is, hogy mennyire vesznek részt mondjuk akár egy ilyen nemzetvédelmi tudatformálásban a fiatalok. Mennyire fogékonyak Falatovics Ádám a Magyarok Országos Gyűlésére, mondjuk a 20 évesek, tinédzserek, hogyan tudják őket megszólítani?
Hát ez egy nagyon izgalmas terület. Mi érdekli a fiatalságot? Szerintem ezt nagyjából 10 éve kutatják az emberek.
De csak másfél perc van rá.
Úgyhogy azt tudom mondani, hogy igazából főleg, hogyha 21 éves, 20 éves korosztályról beszélünk, ők a kihívásokat keresik, ahol meg tudják mutatni, hogy mennyire tehetségesek. A Magyarok Országos Gyűlésén ezen belül is van lehetőség. Egyrészt a közel, életkorban egész közel álló hozzájuk, 18 év alatt ingyenes a rendezvény, tehát mindenki, aki 18 év alatt érkezik, családon, nagy családon, az ingyen tud belépni, 18 év fölött azt kérjük, hogy támogatói jegyet váltson mindenki. Alapvetően viszont a megszólított egyetemista korosztály, ők tényleg meg szeretném mutatni, erre kiváló lehetőség, akár egy történelmi élőkép, ahol megmutathatják, hogy hogyan ostoroznak a magyarok, hogyan vívnak, egy kicsi drámajáték is belekapcsolódik, és tudnak kapcsolódni az előttünk élt emberekkel, az őseikkel, illetve a most jelenlévő fiatalokkal, szüleikkel, nagyszüleikkel, és úgy születik meg egy közös alkotás, ami tényleg az élőképben csúcsosodik ki, amikor bevonunk végül is a közönségbe is mindenkit. Úgyhogy várunk nagy szeretettel mindenkit, aki egy ilyen összetartással generációk találkoznak egymással, például az élőkép eseményeire.
Július 3-ától Magyarok Országos Gyűlése 3 napon át az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Lukics Ferenc a Nemzetvédelmi Alapítvány, a Magyarok Országos Gyűlése alapítója, és Falatovics Ádám egyetemi oktató, a Magyarok Országos Gyűlése szervezője volt a vendégünk. Thank you. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. június 28-ai adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu. Este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim, a hangmérnök Hajósi Bence, Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Horváth Szilárd nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.